If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead. Sziasztok! Ez itt a Szellemes Lányok Podcast.
Megrögzött olvasó vagy, aki falja a könyveket és nem fél a spoilerektől?
Vagy már az is csoda, ha egy év alatt 100 oldalt elolvasol?
Bármelyik is igaz rád, jó helyen jársz.
Szót ejtünk örök kedvencekről,
aktuális olvasmányokról,
és mindenféle könyvekhez kapcsolódó témáról.
Én Mara vagyok,
én pedig Eszter.
Vagyis a Szellemes Lányok. A mai adást a Spirit & Home gyertyamanufaktúra támogatta.
Jobbnál jobb szezonális illatok közül tudsz válogatni a honlapjukon. A mai rész témája egy elképesztően komplex és érdekes, néha kicsit talán száraz, ökológiai, politikai és vallási kérdéseket felvető sci-fi klasszikus, amelynek legújabb kétrészes filmadaptációja végigsöpört a világon, mint a homok az Arrakis felszínén. Következzen most a Dűne. Túl lehetjük, hogy elolvastuk a Dűnét.
Igen, bár egyébként maga a regény nagyon tetszett, csak amikor nekiültem, így mondom, jó, két hét, egy picit előbb nekifutok, mert úgy érzem, hogy ez nem két hét lesz, és nem is három lett, szerintem egy picit több. Hogy az elején már éreztem a kezdeti ellenállást, és nem magammal kapcsolatban, hanem így a történet hosszával kapcsolatban nagyon sűrű, hiába olvasok egy csomót, megszoktam, hogy haladok, itt nem haladtam előre, és ez egy picit elveszi az ember motivációját, ha nem tud haladni egy történetbe. És ugye, és ezt elkönyvben kezdtem, és aztán úgy döntöttem, hogy meg kell vennem a könyvet, mert úgy érzem, itt nincs más út. Ha ezt nem teszem meg, akkor mert én nem láttam, hogy haladok, és ez nagyon, vagy nem haladok, és ez nagyon zavart, mert féltem, hogy nem jutok a végére, és akkor megvettem, és ott se haladtam. Nem változott semmi igazából, itt se haladok. Nem az, amit így reggel fölcsapok a metrón, és akkor haladok vele 20 oldalt, hanem haladtam vele 2-t, közben gondolkodtam, és mondom, úristen, hát ma csak 4 oldalt olvastam, hogy ezzel nem megyek sokra.
Ez nem veled függ össze. Hát szerintem ebben mindenkinek kicsit beletörik a bicskája. Nem mondom, hogy a Gyűrűk ura szintű, de egy nagy eposzról van itt szó, és rohadt nehéz befogadni. Én nem igen. Azért, mert nehéz adja, hanem olyan mennyiségű, hogy nem, tényleg nem lehet átugrani részeket, hanem magadévá kell tenned ezt az enyhén sűrűn szedett könyvet, úgyhogy...
Igen, meg ugye azt mondtam, hogy a Gyűrűk urát nem kedvelem, és igazából nem is tudom összehasonlítani, mert a Gyűrűk urában a töménytelen unalom gyűrűzik számomra, hogy ez a sok bandukolás, meg tájleírás, meg minden, de hogy nem történik semmi, és nem, nekem az nem adott hozzá a történethez, itt minden hozzáad a történethez. Pontosan. Itt izgalmas, ahogy a sivatagba megyünk, mert van benne egy ismeretlen tényező, akkor megtanuljuk, hogy kell sivatagi embermódra akkor járni, hogy a kukacok ne jöjjenek, akkor bárhol jöhetnek kukacok, akkor porhomok, dobhomok, bármi, de hogy ugye ott meg csak erdő, fa.
Nem, az egyik tele van fákkal, a másikban egy sincs,
igen. Nem összehasonlítható, valahogy számomra ez olvasmányosabb volt, pedig általában a skifiket azt nagyon nehezen viselem, de ez csúszott. Csak...
De lekötött, ez volt a lényeg.
Igen.
Igen, hát beleáldoztunk kétszer annyi időt, mint egy könyvbe szoktunk. Ilyen füle hallgassátok ezt a részt. Storytime Challenge.
Ahol megkíséreljük 60 másodperc alatt összefoglalni, hogy miről szól a könyv.
Indítom az órát. A Dűne, vagyis ahogy az Imperiumban mondják, Arrakis, egy sivatag bolygó. Borzalmas hely, ahol szinte semmi nem jel meg, mégis létfontosságú szerepet játszik az Imperium működésében. Mivel ez az egyetlen hely, ahol az úgynevezett fűszer létezik. A fűszer, vagy melanzs, egy öregedésgátló és egy rendkívül halucinogén anyag, amely elengedhetetlen része az űrutazásnak, hiszen a pilóták ennek segítségével tudnak biztonságosan közlekedni a nagy távokon. A bolygón 80 éve a Harkonnenek uralkodnak, de most, a történet kezdetén leváltják őket, és az Atreides család lép a helyükbe, akik Hüber birtokként kapták a császártól. Főszereplünk Paul, Leto Atreides herceg fia. Hamar kiderül, hogy a költözést inkább bosszú motiválta, és nem annyira áldás, és miután szinte mindenkit kinyírnak, Paul és édesanyja, Jessica elmenekül a sivatag mélyére, ahol beépülnek a benszülött szakadárok csoportjába, a fremenek közé, és az ő segítségükkel állnak bosszút az Atreideseket, és ha már ilyen ügyesen forgatták a lapokat, Paul az egész impérium vezetésére tör.
Bár nem akar.
Hát jó. Azért elég hamar elfogadja, hogy ő a...
Minden út a dzsihádhoz vezet.
Ez a dűne röviden.
Hát amúgy nem értem meg, hogy olyan nehéz összefoglalni, mert fővonal az adott volt.
Hát igen, nem, attól függ, mennyire megyünk bele a részletekbe, de ez sok esemény volt.
Sok esemény volt, de hogy igazából a... De nem,
na hát akkor nem... halljuk, Mara, ha nem volt halljuk. Nehéz. Halljuk.
Ha nem volt nehéz, hát jó. Kötözködjé csak, kötözködjé. Szóval a padisát császár megbízásából az Atreides család az Arrakis nevű bolygóra költözik, hogy felügyeljék a rejtélyes fűszer kitermelést, ami az ottani sivatagos vidék termése, emellett rendkívül sok pénzt hoz a birodalomnak. Az Atreides háznak számos ellensége van, így nem sokkal később meg is támadják őket a Harkonnenek, és leigázzák őket. A herceg fia és asszonya, Paul és Jessica megmenekülnek, és a sivatagban rejtőznek el, ahol a titokzatos fremenek élnek. A hitviláguk nagyon mélyen gyökerezik, a legendáik Paul által életre kelnek. Felveszik a harcot az elnyomó báróval és bandájával, és a fremen kultúra szerves részévé válnak. Elsajátítják a sivatagi lét alapjait, Paul kukacokon lovagol, szerelembe esik, miközben politikai házasság elé is néz. A császárt sarokba szorítják, és Paul bármennyire is el akarja kerülni a hadjáratot, minden út ide vezet, így kezdődik el a szent háború.
Hát itt tényleg nem tűnt olyan nehéznek.
Jó, tényleg sok mindenről.
Kukacokon lovagol.
Nem kukacok.
Hát, mégis egy féreg. A családi chat csoportba felismerült, hogy Paul féreghajtó.
Jó, ide csúnya.
Lájkoljuk.
Minden, amit szerettünk a könyvben.
Ki a kedvenc karaktered?
Nehéz, nem tudom, mit mondjak. Kukac.
Shai Hulud.
Igen, én ugye nem szoktam gonosz karaktert kedvencnek választani, és most sem teszem. Csak ezzel azt akartam mondani, hogy ott éreztem komplexebb karaktereket. Most nyilván lehetne Paul a kedvencem, mert amúgy jó karakter volt, és fölismert helyzeteket, tudott uralkodni helyzeteken, és vitte előre a történetet. Ő egy erős karakter volt. Én Jessica-t amúgy nem szerettem. Nekem nem adott eleget, amit adott, az kétértelmű volt. Chani pedig itt valahogy nem volt, pár jelenete volt, így azért láttuk az ő mozgatórugóit, de igazából nekem nem volt elég komplex az ő karaktere. Nem, igen, nem adott nem, annyit. Nem, nem a filmben egyébként szerintem erősebb volt, vagy ott több hangsúlyt kapott valamennyire, de igazából...
A film az ez esetben a 21-es és 24-es filmadaptáció. Nem néztük meg a David Lynch félét, szóval a film az nálunk a Villeneuve-féle filmeket jelenti.
Igen.
Szóval igen, hát én ott se éreztem nagyon komplex karakternek, de hogy úgy itt tényleg csak Paul ágyasa volt egy a fremenek közül.
Attól szerintem teljesebb értékű társa volt, mint hogy csak ágyas legyen, de igen, a megszólítás az igenhez. Igazából akitől kivert a víz, az a Harkonnen báró volt. De azt azért, hogy kedvenc karakter, az elég erős lenne.
Kedvenc karakter, Vladimir Harkonnen báró.
Wow. Szóval, hogy kedvenc karakter az valahol Paul és Feyd Rauta közt lehet, hiszen ő egy cseles kis figura volt, de megpróbálta kijátszani a bárót. Azt tetszett, hogy ellenne el akarta tenni lábalól.
Rohadt sokat beszélt,
amúgy nem volt normális. Hát, igen, nagyon nehéz itt kedvenc karaktert, mert igazából az volt a bajom, hogy hogy igazából nem voltak se jók, se rosszak. Helyzet uh-huh. attól, hogy éppen, hogy a Paulnál se volt olyan, hogy ő jó ember lenne, meghozta azokat a döntéseket, ami ahhoz kellett, hogy életben maradjon ő meg a családja. Ez fontos. Itt nincs jó vagy rossz, és...
Itt nincs jó. Van igen, rossz, és van eldönthetetlen, de jó nincs.
Na jó, nincs. És amikor ugye ott voltak, sokszor volt olyan választási helyzetben, hogy látja a jövőt, látja, hogy elkerülhetetlen a szent háború, látja, hogy ha ide megy, meg oda megy, akkor ez életbe fog lépni, és megtette, és végül is nem voltak olyan mély érzései az ellen, hogy a világot le kell ligázni. Uh-huh. Elfogadta, hogy ez a szerepe is kész. Szóval nem igazán tudok dönteni, hogy ki lenne a kedvencem, úgyhogy nincs. Neked ki?
Nekem Jessica.
Azt hittem a Harkonnen. Hát végül is Harkonnen.
Igen, Jessica is Harkonnen. Abszolút Jessica. Szerintem egy érdekes karakter volt.
Nagyon meg sok boszorkány.
Volt. Igen, én szeretem a boszorkányokat, a Bene Gesserit boszorkányokat is szeretem, mert parág. De igen, ő a boszorkány, a Bene Gesserit, a hercegi ágyas, a tisztrendű anya, a nő, aki mindig a helyzet magaslatán van, és amikor nem, akkor elhiteti magáról, hogy ott van. Magával is elhiteti, és mindenki másról is. A nő, aki még a tenyérzárat is ki tudja nyitni, mert tudja úgy befolyásolni a saját izmait, hogy leárnyedjen és beférjen a tenyérzárba. Érdekes karakter volt, és ő volt az, akinek azt éreztem, hogy több tudása van, mint amit megoszt velünk. Mindenki más játszik. De nyilván ez a Bene Gesserit képzéssel függ össze, amire amúgy kíváncsi lennék részletesebben. De nem tudom, hogy akarok-e még a Dűne világában nagyon sokat időzni, mert bevallom őszintén, hogy nehéz. Nem csak mint olvasás, hanem úgy lelkileg benne lenni ebben. Nem az a dolog, hogy úgy feltölt is a végén, mosolyogva a naplementébe elszáguldasz egy homokférgen, hanem rádül egy picit. De, ja, Jessica.
Bene Gesseritekről beszéltünk, ugye ők a, hát nem is tudom, ilyen, igazából ilyen erős nők voltak, akik alapból is bírtak bizonyos képességekkel, volt egy rendjük, ahol ezt kitanulták. Szóval elég erős szerepük volt, és az egyik ilyen az ugye az utódlással és a genetikával függött össze, hiszen ők sokat játszottak azzal, hogy melyik család, melyik nemesi család sarját, melyik Bene Gesserittel párosztassák, vagy odafigyeljenek arra, hogy milyen vérvonalakat kereszteznek, vagy hoznak létre. Ugye itt a fő céljuk a Kvisetz Haderák megteremtése volt.
Igen, a párosztatási, embernemesítési terv.
És akkor ugye ez a tökéletes mentát lett volna, aki ebből megszületik, de ugye Jessica elszúrta, mert ő lány helyett ugye fiúgyermeket készítetett magában. Ez számomra olyan, tudod, hogy eldöntötte, hogy fiú vagy lány legyen.
Fiúgyermeket adott Létó hercegnek, így mondjuk szépen, mert az azt akart, mert nyilván a fiú örökös a hercegnél az első.
Jó, egyébként azért mondtam, hogy készítetett, mert valószínűleg tudják befolyásolni ugyanúgy, mint igen, az anyagcseréjüket, hogy ilyen gyerek legyen, és azáltal ez egy készítési folyamat. Na mindegy.
Kisütötte a sütőjébe ezt a muffint. Igen, tehát a Bene Gesserit ettől érdekes, hogy ők annyira képesek befolyásolni, annyira urai a saját testüknek, hogy tényleg még a menstruációs ciklust akár, a termékenységet, az, hogy milyen nemű legyen a gyerek, de mindenfajta életfolyamatot is, szóval a levegővételtől, a tenyere formája, az, hogy milyen, hogy mozdulnak az izmai, tehát ők képesek teljes kontrollban tartani a testüket.
Para,
igen.
Ez igazából a Kvisetz Haderák, az ugye az a Jessica lányából, és a fejd Rauta fiából.
Nem. Nem, a fejed Rautából, hát ők egy idősek.
Igen, a közös.
Igen, egy Atreides lány és a Harkonnen fiú.
Ami már kicsit
de végül is egy Atreides fiúból és egy Harkonnen lányból lett ez a, nem is tudjuk pontosan, egy valós Kvisetz Haderák-e vagy.
Szerintem nem valós, de
nem valós elvileg.
Hozzá. Igen. Ugye genetikában. Már ő a majdnem tökéletes.
Hol majdnem tökéletes? Egyébként megnéztem ezt a Kvisetz Haderákot, ez egy héber kifejezésben jött fel, ami, és itt ezt most teljesen el fogom cseszni kiejtési, de van Kvisetz Haderák, ami elvileg azt jelenti, hogy egy ilyen mágikus utazás, egy ilyen mágikus képesség, hogy két távoli hely közötti nagyon rövid idő alatti út. Tehát ez a lerövidítés.
A legrövidebb út, az a neve, ugye.
Igen. Az út lerövidítése, igen.
Utána kidolgoztak-e valamit, hogy mi a terv, ha megvan a Haderák?
Igen, tehát mi volt a terv vele? Hogy az összes többi mentát nem kell, vagy ő irányítja az impériumot, Bene Gesserit lesz a trón, tehát egyszerűen ez még itt nem terülök, hogy miért kellett nekik annyira ez a megváltó, az ő megváltójuk. Mit
valószínűleg amúgy majd megtudjuk, ha tovább olvasunk, de ez még egyelőre most nem.
Igen, jelenleg az elsőről szól az, az egész.
Az ellenálló képesség, a kontroll, én még azt írtam fel, hogy ezt már többször ő említetted, hogy ez nagyon, hát menő is amúgy, hogy egyrészt, hogy a mérgekkel szemben ellenállóak tudnak lenni, meg hogy ugye egyetem meg tudják úgy változtatni az anyagcseréjüket, hogy kifejlesztik az ellenszérumot, meg igen, szóval, hogy azért ez szinte hihetetlen.
Nekem ez zseniális volt. Én azért is választottam Jessica-t kedvenc karakternek, mennyiben ő, ami az a Bene Gesserit, akinek halljuk a belső gondolatait. Tehát tudjuk, hogy mi az, ami tanul dolog, tudjuk, hogy mi az, ami őt is meglepi, csak jól alakult. Tehát én nagyon, nagyon bírtam. És nagyon szerettem ezt a hang, amivel hang irányítanak. Igen, és ugye nyilván a filmen hallunk valamit, hogy lehet megoldani, oké, egy ilyen parancs szinte, ami ellen nem lehet mit tenni, de a könyvben teljesen egyértelmű volt, hogy nem parancs, nem olyan, hogy a kutyának üvöltözöl, hogy fogd be, hogy te csináltad a podcast előtt, hanem inkább az, amit a magyar úgy szokott mondani, hogy valakivel megtalálod a hangot. Tehát akkor, amikor ők használják a hangot, akkor megtalálják azt a rezgést, azt a hangsúlyt, azt a mondani valót tökéletesen, ami azt a hatást éri el a célszemélyben, amit ők akarnak. De ez nem azt jelenti, hogy add ide a vizet! Tehát, hogy ez ilyen Frank Pentangeli volt a keresztep a kettőből. Szóval megtalálják velük a hangot, és ez tök érdekes, hogy ezt is képesek ők kifejleszteni. Ez egy iszonyatosan jó ilyen receptorok kellenek, hogy tudják, hogy a közönség mit akar. Ez főként a történet végén érezzük, mikor a Szijjártság képviselőn, tudom, kiközé Pólod, bemegy, és akkor, hogy miért fogadják el azt, hogy ő nem fogja megölni Stilgar, de akkor is vezető lesz ő is meg Stilgar, és hogy tudja nekik ezt beadagolni. Én ott éreztem nagyon ezt a hang dolgot. De végigkísért az egészet, sok mindent értek el a hanggal.
Ugye voltak a szárdokárok, akik a császár elit harcosai voltak, és róluk azt kell tudni, hogy legyőzhetetlenek voltak, akkor megjelentek ott, biztos, hogy mindenkinek kampó, és akár egy ilyen harcos is számtalan ellenfelet tud leölni, mielőtt akár ő elesik, de nem volt rá példa, ezek a harcosok azért nem esnek csak úgy el, tényleg nagyon jó kiképzést kaptak. És hát kicsit sajnáltam, hogy amúgy ilyen piszkos célokra használják őket. Mm. Ezt sajnáltam, de úgy maga a létezésük az tetszett, hogy jó pofa volt, hogy ők jó így létre vannak.
Szádokárok, jó pofa. Lehet, ez zseniális. Igen.
Hát, hogy ilyen jövőbeli szamurájoknak képzeltem el őket. Úgy jó pofa, hogy volt valami olyan, ami nem ilyen őrült gyilkos Harkonnen, meg ilyen valami ilyen kis lecsúszott, nem tudom, zsoldosok, hanem tényleg egy olyan elit hadsereg, ami elvileg a császárt szolgálta, és a császár érdekeit.
És érdekes volt, azt a végén érezte meg Paul, mikor már ejtettek szardokár fogja, vagy nem is a végén volt az. Ott, hogy mondta, hogy az is érdekes, hogy érezni rajtuk, hogy ők nem tudják, mi az a veszteség. Nem tudják, mi az, hogy veszítesz valahol, igen. És hogy meg is érezte magában Paul, hogyha majd arra kerül sor, hogy esetleg neki kell majd katonákat kiképezni, vagy kiképeztetni, hogy akkor ezt is meg kell majd ismertetni a veszteséget velük, mert ez egy gyengeség így, hogy csak nyerni tudnak.
Az nagyon tetszett ott, mert ugye a Paul azt mondja, hogy jó, ezzel a gondolattal most nem foglalkozom, de elraktározom későbbre. És akkor te jó neked, én már azt tudom, hogy 5 perce azt megfogadtam, hogy erre majd emlékszem, és megcsinom, és már tudom, mit akartam megcsinálni. És te meg el tudod raktározni ezt a gondolatot a háború kellős közepén, és majd később előveszed, tényleg? De jó neked!
Egy gondolatokat és érzéseket is el tudod tenni. Tehát például meghalt az apja, de menekülni kellett, nem tudom, ott a sátorba vekintek az anyjába, és most még nem gyászolom az apámat, még most félreteszem a gyászt, mert most még arra kell figyelnem, hogy. És amikor olyan nyugalmi állapotba kerültek, akkor na, most már gyászolhatom az apámat is. Paulnak ebben rejt ez a mentáti szuper gondolkodó képesség, hogy képes volt ilyen fiókokba árakni ezeket, az információt, az érzést, és megadni neki a megfelelő időt, amikor arra van kapacitása, vagy amikor az info szükséges.
Ezt a fia halálánál is eljátsza.
Igen.
Ez elég para volt. Már kicsit úgy hitetlenkedve, hogy se anyja, se apa nem jegyzi meg mélyebben. Jó, most tudom, ott kell lenni, mert különben meg nekik is annyi, de olyan hihetetlen volt.
Attól még fura volt.
Igen, nem volt olyan érzelemdús.
Annyit mondott Paul, hogy Csani, ez borzalmas, senki nem fogja pótolni ezt a fiút, de majd még lesznek gyerekeid.
Köszi. Kösz, drágám.
Oh.
Egyébként szerintem ebből is látszik, hogy férfi írta a regény. Ez nem negatívum, csak nyilván, meg ez egy sci-fi, de hogy itt nem ezek ki az érzelmek, ki a főszerep, és ez is egy kicsit ilyen hideg volt itt. Hogy legalább kicsit megtört volna, jó, elrakja belőle, de hogy valami érzelem. Ez egy kicsit érzelemmentes robot volt.
Paul fura merő volt, gondolkodó, ő volt herceg, ő volt harcos, őt mindenre képezték, mint hogy arra tényleg ilyen arra készültek volna, hogy ő majd lesz valami. És lehet, hogy Jessica, ha tényleg ő a Kvizesz Hadarak, de ennyire tudatosan készíteni egy gyereket arra, hogy mindenre szüksége lesz, azért az para.
Kemény, igen.
Itt a like pontok közepén nyilván az ultrapara. De nehéz a dűnébe, ezt nehéz külön szedni. Mert az egész zseniális attól, hogy ezt így meg tudta egy ember írni. De maga a világ, amiről szól, hát nem
kemény, nem élnék ott.
Ez első gondolatunk. Én nagyon szerettem. hogy a könyv ilyen saját terminológiával dolgozik. Új szavak, új kifejezések, oké, van, amit szedett máshonnan, van, amit ő talált ki, de hogy belevetjük magunkat a Dűne világába, akkor egy ideig annyira idegenek ezek a kifejezések, hogy az is egy ilyen szokatás időszak, még így belejövünk, és aztán lehet elkezdeni nagyon élvezni. Említettük a Quisasadarakot, említettük a Bene Gesserit rendet, de ugye ott volt a Lisan al Ghaib kifejezés, ami a Fremenek megváltója, profitája, a külvilágból érkező hang. A Szardokár, mint harcos név is, hát szoktam, egy ideig szoktam, hogy nem Szandokánról van szó.
Én meg úgy olvastam, hogy Sardu akarok. Jó van, nekem jó így. És akkor megnéztem a filmet, Szardokárok. Ja, jó van, mindegy, nekem Sardu akarok.
Imádom. Akkor van ugye a Muad'Dib kifejezés, ami azt a kis pockot, cickányt, egeret jelenti a sivatagban, és ez lesz majd Polnak a ragadvány neve. Akkor az elején rögtön megismerkedünk a Gombjabar teszttel, ami a Bene Gesserit rendnek az ilyen embertesztje, ember vagy-e tudod-e uralni az összes, az egész testet, az összes idegedet. Az egy rohadt parajánlat volt, de arról majd a parában. És ugye ez szokni kell benne, de én nagyon szerettem, hogy következetesen használja ezeket a kifejezéseket, és amúgy van is, azt hiszem, ilyen magyarázat a könyv végén, hogy mi mit jelent. Amire kicsit későn jöttem el, de ami késik, nem múlik.
Még lehet olvasgatni.
Ja, persze hobbiból felcsapom a Dűne terminológiája részt.
Simán.
Nem tudok aludni.
Nekem tetszett a folyamatosság, ahogy Polt megismerjük, és a könyv végére így egyre több jelentőséget kapott. Nem is csak az, hogy jelentőséget, hanem hogy ugye a képességeit is egyre jobban tudta uralni, egyre teljesebb lett, és egyre nagyobb. Ugye az elején még csak álmában lát jövő részleteket, később pedig már, hát ugye a fűszernek köszönhetően is, meg ugye a féregméregnek is, de hogy féregméreg, nem?
A fűszer és a féregméreg, megvan a címe a résznek.
Igen. És hogy nagyon sokat fejlődött, mint ilyen, nem is tudom, mint ilyen ilyen szellemileg, meg...
Mint mentát.
Meg mentát, igen. Nekem ezt a mentát, hogy nagyon nehéz volt megértenem.
Add ide a mentát.
De hogy nem, az elején így bedobták, hogy vannak a mentátok, akik emberek, de nem emberek, és akkor így gondolkodnak, meg úgy logikus, és akkor így át is ugrottunk, mert ez pont a Harkonnen résznél volt, és ott mondom, hogy mi is csoda, és akkor utána kiderül, hogy ja, voltam úgy mentátnak szánják, most rájöttél, mert most már rájöhetsz, akkor akarod-e még a képzést, de utána nyilván már nem kapta a képzést, szerintem, mert...
Jó, akkor beszéljünk a mentátokról, mert most itt igazából szerintem, aki nem olvasta a filmből, egyértelmű, hogy vannak ezek, de hogy annyira nem pontosan tudni, ezt nem annyira nem fejtettem egy hideg. Na, szóval a történet valamikor 10 000 valamiben játszik, tehát a mi világunk bukása után. És az van, hogy régen az emberek, most nyilván 60 valamiben írta Frank Herbert, tehát az akkori technológiával kell számolnunk, arra kell gondolnunk, amikor ezt írja, de azt mondta, hogy régen az emberek rábízták a gépekre a gondolkodást, és hogy ez a vesztükhöz vezetett, úgyhogy jött az úgynevezett butleri dzsihád, ami ahhoz vezetett, hogy az emberek elpusztították a gondolkodó gépeket, mert az nem vezet jóra, de ennek következtében, hogy azért legyenek logikus dolgok, és legyenek úgymond számítógépek, kifejlesztették a mentátokat, a mentát képzést létrehozták, és ezek olyan szuper emberek, akik ilyen emberi számítógépként működnek, akik a kapott információk alapján képesek teljesen logikus, érzelemmentes, következetes döntéseket hozni. És nyilvánvalóan ebben a világban, az impériumban, ilyen mentát tanácsadókra van szüksége nagy embereknek, többek között a házak vezetőinek. Mi két mentátot ismerünk meg, a Tufirhavatot, és a... Hogy hívták a Harkonnen mentátot, aki ott meghal a létó mérgező foga dologban? Peter, és akkor a Tufirhavat meg volt a Atreides-iké. Szóval a mentátok a gondolkodó emberi számítógépek. Csak hogy akkor ezt a terminológiát is tegyük helyre.
És milyen jó, hogy választhatsz, hogy az akarsz lenni.
Ja. De akkor ez kellek alapképességek, ami alkalmas tesz téged a mentátságra.
Hát elvileg kisbabakorban elkezdik ezt nevelni.
Ez hogy? Akkor kapsz tejet, ha kimondod azt, hogy tej?
Nem tudom, hogy... Szerintem nem így.
Az első szabad logikus, akkor mentát lehet.
Gondolom, ilyen Bene Gesserit varázslása, vagy nem tudom.
Mérges tűt tartanak a gyerek nyakához. Na, hát a Bene Gesserit módszerek bizonyára kegyetlenek.
Dr. Yui az para, az nem, a parába, viszont Az tetszett ez a húzás a szerzőtől, hogy bár szerintem egyértelmű volt, de mindegy. Senkinek nem volt egyértelmű, hogy mindenki kereste az árulót, és mindig az volt a végkövetkeztetés, hogy á, Dr. Yui nem lehet, hát őt kondicionálták, és így, de már senki más nem lehet az áruló. Érted? És el sem gondolkod.
Mindenki hitt abba, hogy Jessica lehet. Jó, Jessica maga nyilván nem. De hogy mindenki másnak ott volt, hogy a boszorkány volt. Hm. Igen, ez a birodalmi kondicionálás, ez érdekes, hogy úgy vannak valahogy az feltörhetetlen. Minden, amit ember csinált, ez vissza is csinálható.
Igen.
Ha láttuk az éhező hiadalba, hogy Pitát vadászdarázs méregek kondicionálták, nem vissza lehetett csinálni? Nehezen.
Hát nem számoltak az érzelmi értékekkel, hogy ugye szerelem.
Igen, Jüjt is azt törte meg.
Igen. Ez az érzelmekkel nem számolnak általában. Hát hiba.
Ezek a Harkonnenek. Nem, most itt nem a Harkonnenek számoltak, vagy egyébként most itt a Atreideszek nagy tévedése, hogy ez feltörhetetlen. Nekem nagyon-nagyon tetszett, hogy az egész történet egy ilyen roppant egyszerű alapon nyugszik, hogy van egy anyag a világban, amely mindenkinek kell, mert jó cucc, de az a bolygó, ahol az van lakhatatlan, viszont mindenki harcol érte, mert az kell, és sok pénz jelent. És tetszett ez a fűszer, vagy melanzs vonal, hogy ennek a birtoklásáért versengenek, és hogy ez csak az arakiszon létezik, és ki kell bányászni, és hogy megtudtuk, fahéjhoz hasonlít az íze, és hogy öregedés gátló, akkor viszont nem sok öreg fremen van.
Nem, és ugye a császár is 35 évesnek néz ki, és ez kicsit fájt a filmben, hogy ott meg...
Igen.
Ott meg
30 akárhanyas vörös hajú, és aztán megkapjuk Christopher Walkent.
Igen. Amúgy ez volt a kora, csak mondom, nem annyira hozta azt, hogy a fűszer itt mennyire fontos, hát nem, úgy látom, nem segített. Uh-huh. A szépségipar itt nem virágzik a filmben.
De fűszerre van szükség. És ugye a fűszer még mindemellett halucinogén tudsz is, és képes egy olyan állapotot elődézni, amikor a fogyasztó a jövőbe lát. És akkor ez tök érdekes, hogy azért kell, hogy biztonságos utat találjanak a pilóták, hogy vizetik a kis űrsiklóikat, vagy minket, és ez szerintem nagyon izgalmas. És az is izgalmas, hogy amúgy ez a fűszer, ez egy drog, és addiktív, és hogyha nagyon rászokik a test, vagy például mentátok, ezt használják ezekhez a szuper gondolatokhoz. Egyszerűen valaki teljesen ettől függ, akkor belehal, ha megvonják tőle.
Igen.
Ez így egy like.
Hát igen, fura dolgokat lehet itt szeretni. Nekem nagyon tetszett a cirkoruha, meg az, hogy találtak valamit, ami segít abban, hogy életbe maradja sivatagba, vagy ezek között a lehetetlen életkörülmények között. Nem mondom, hogy nem vett fel bennem kérdéseket a ruha, és erre majd a kérdezésre ki fogok térni. Nem mondom, de hogy az alap elgondolás ez tök jó volt.
Tetszett, hogy tényleg minden felületet, ami ha vizet veszhetnél, az bevonja, és különböző szorosságra húzzák, hogy mondtam, homlokpánt, még többet felszedjen, de ugye kesztyű is van, de mondta a Dr. Kainz, hogy nem mindig hordják, mert hogy nehezebb bármit is csinálni. De hogy van ez az úgynevezett karbolcserje, ami egy olyan növény, ami megél a sivatagban. És ez ilyen természetes izadásgátló, hogyha a fremenek tudják, hogy azt az a kell bekenni a kezüket. Hogy mindenre van válasz, azt szeretem ebben.
Igen.
Én nagyon szerettem, hogy ugyanez egy kitalált világ, de hogy olyan emberi alapokon nyugszik. Tehát olyanok a mozgatórugója történik, hogy tényleg fel tudjuk fogni, és meg tudjuk érteni, és el tudjuk hinni, hogy ez így megtörténhet. És nem az a tipik fantasy vagy sci-fi, mikor azt érzed, hogy ez olyan mesterségesen megalkotott, hogy csak ebben az univerzumban létezhet. Ökológiai és politikai társadalom kritika, hogy a fejlett, gyarmatosító kultúra, aki talál egy nyersanyagot, legtöbbször keleten elmegy, ott háborúzik, és közben kitermel, elnyomja a helyi lakosságot, és használja a nyersanyagot. És ez egy annyira egyszerű szerkezet, ez működött x ezer éve, és működni fog x ezer év múlva is, meg most is. És ez szerintem brilliáns. Úgyhogy ez írónak egy csillagos ötös.
Azt érezni, hogy ez egy nagyon komplex és jól összerakott sztori. Nagyon sok munka lehet benne. Már olvasni is nagyon sok munka, nemhogy megírni. Tetszett ez az érzelmi vonal is, hogy a herceg igazából szerelemből nem vette el Jessica-t. Jó, nyilván. Ugye ez azért, mert akkor bizonyos elvárások lennének vele, mint hercegnővel, amiket Jessica nem akart. Másrészt pedig ugye nyilván politikailag is szabadon kellett magát hagynia, viszont eszébe nem jutott megházasodni annak ellenére, hogy csak kívánatos herceg akart maradni, mint nőtlen férfiú.
Igen, és pont ezt látjuk utána Pólon, hogy ő viszont el se gondolkodik, hogy házasodunk, az egy politikai dolog. Hogy az apja mennyire emberibb volt, vagy kisebb.
Hát ez egy jó családi kép volt, amit kapott. Ebből csak az látszik, hogy az érzelmeket előbbre vették a annál, hogy olyan dolgokba menjenek bele, amiket igazából nem akarnak, vagy kényszerítsék őket olyan dolgokra, amiket nem akarnak. Meg hogy éljék meg a szerelmet. Ez aranyos volt. Sajnáltam a herceget, én nagyon sajnáltam. Annak az első oldalakon kijelentik, hogy hercegnek már úgyis kampó.
Igen, a hercegnek már annyit a fiúnak, miért nem biztos?
És akkor utána bemutatják a herceget, hogy mekkora jó fej, milyen jó képes. Nem hiszem el.
Egyébként érdekes a herceg számomra, tehát azért nem annyira csodálatos. Mármint, hogy vannak jó, tök jó fej, tetszem, a legjobb ember az Imperium univerzumában Létó volt, tehát kár érte. De te főtelen neki is voltak fura dolgai. És az ettől is egy politikai vezető volt, úgyhogy nem minden dolgával értek egyet, de például azzal egyet értek, hogy az egyik fő embere Gurney Halleck volt, a Trubadur harcos, imádtam. Iszonyú csúnya ember, aki nagyon jól harcol, és mindemellett zenélni is roppant jól tud, verseket költ és énekelget, és a kedvencem az a Galaxai Hölgyek című daloska volt. Helyi a Galaxai Hölgyek, egy-két gyöngyért már ledőlnek, a dűnén vízért csinálják, de ha olyan nő a vágyad, kivel nem hűl ki az ágyad, válasz kaladani lánykát. Egy 15 éves fiú nevelőjéről, egyik nevelőjéről van szó. Jó tudást adott át Polnak. Egyébként Lito jól válogatta meg az embereit, ezt lehetett érezni, hogy azok nem pénzzel nem megvesztegethetőek.
És nem csak a herceghez voltak hűségesek, hanem úgymond a házhoz, a családhoz. Igen. És az nagyon fontos, hiszen herceg számolt azzal, hogy egyszer már nem lesz. De jó érzékük is volt a motivációhoz, meg az emberekkel való bánásmódhoz. Ez Paul is tök hamar felismerte, hogy kit hogy kell dicsérni, kit hogy kell előtérbe helyezni, hogy fontosabbnak érezze magát mellette. És ezeket nagyon jól használta, úgyhogy ezt nagyon jól alkalmazták. Jó vezetők voltak. Ha nem is minden döntésükkel értünk egyet, de vezetésből ötösök voltak. A komplex világ mellett nekem még Bene Gesserit részről az is tetszett, hogy ők sem bízták a véletlenre az életüket, és felkészültek arra az esetőségre is, hogyha az Arrakisra kedne egy nővérük, akkor ő az a Bene Gesserit felismerje, hogy itt bizony olyan hiedelmeket ültettek el, ami segíti őt a túlélésben, és abban, hogy elfogadják a fremenek, és hogy ugye itt ez egyik nővérüket hátrahagyva hiedelmekkel táplálták az ő hitvilágukat, ugye itt a Lissanágáib kapcsán is például, meg a tisztelendő anya kapcsán is, úgyhogy ez egy tök okos húzás volt.
De bennem felmerült. Szóval nekem az a különös, hogy miért pont az, hogy miért az Arrakiszon megkelt, ez azt értem. Egy borzasztóan élhetetlen bolygó, hogyha ott maradna valaki, hamar kinyernék a vizét a fremenek. És más bolygó nincs olyan, ahol ilyet kellett elhinteni? Mármint, hogy értem,
én nem éreztem az elmondásból, hogy ez az egyetlen. Aha. Csak azt mondta a Jessica, hogy itt is jártak,
hogy itt a igen. Igen, a misszionária protektíva itt is hatása igen. volt.
Én úgy gondolom, hogy több helyen bebiztosították magukat.
Mert nem lenne logikus, hogy csak ez.
De ez fontos bolygó a fűszer miatt.
Majd ilyen halk homofúvás hangokat be fogok a podcast alá vágni.
Jó.
És mindig, mikor megemlítjük, hogy fűszer, akkor elfogom, hogy üdv a világunkban. Én szerettem, hogy az, hogy nincs víz, vagy nagyon kevés, de hát igazából nincs, az Arrakiszon, az azzal is jár, hogy az ott élők, meg akik, hát igen, az ott élők, azok nem igazán tudják a vízzel kapcsolatos fogalmakat. A vízet,
hogy fogalmakat.
Az első, hogy vízből, víz hullik az égből. Két résznél volt, az egyik a vacsorán, ahol beszélgettek, a nagy vacsorán, a vacsorapartin, a másik, meg Paul mesélte, még az elején a Gaius Helena, nem tudom milyen tisztelendő anyának, hogy álmodik egy lányról, akinek ő maga Paul mesél a szülőbolygójáról, és Gurney Halleck egyik versét mondja el a lánynak, és akkor a lány bizonyos szavakra magyarázatot vár, például a fövány, hullámverés, moszat, sirály, tehát amik nem léteznek az Arrakiszon. De akkor még az Arrakiszról nem tud Paul. És a vacsorapartin is volt, hogy el kellett magyarázni, mi az a vízbe fulladás, hogy lehet valahol annyi víz, hogy mi az, hogy belefulladsz a vízbe. És ez tök érdekes volt. Hogy igen, hogy az égből víz hullik, meg a mosakodás kb.
Igen, mondjuk, ha már víz, akkor nekem tetszett, hogy a tisztelet jele volt az, hogy az asztalra csuláznak.
Majd borzalmas.
És oda köpött. Nyugi, vizet adott. Nem oda köpött, vizet adott. Jó.
De mondom, nekem tetszett ilyen fogalmakat magyarázni, hiszen igen, mert meg a hajó, nem tudták, mi az a hajó. Miért is tudnák? De tetszett, hogy erre is gondolt Frank. Most csak Franknek fogom már hívni. Szóval tetszett, hogy ez is átgondolt, és következetesen használta azoknak a karakteretnél, akikről tudjuk, hogy az Arrakis az otthonuk.
Volt egy Vén Mária nevű arató, és azzal ijesztegették a munkásokat, hogyha nem viselkedsz jól, akkor oda kerülsz. Ez volt a legrégebbi arató a bolygón. Ez olyan aranyos volt. Ez csak egy ilyen
a
nagyon...
Vén Mária.
Vén Mária. Vagy Mária.
Mária, Mária.
Na, de ez jutott eszem, és mondom, hát jó, de mindegy, ilyen kis mókás. A rossz vagy a Vén Máriára.
Én nagyon-nagyon szerettem, hogy Irulan hercegnő naplóbejegyzései keretezték a történetet, ez egy formai like. Én ezt tartottam fejezet kezdésnek, mert ugye nem igen. voltak számozott fejezetek. És érdekes, hogy rögtön Irulannal indítunk, azt se tudjuk ki az, és végülis azt hiszem végére jövünk rá, hogy ő a császárlánya, akit majd elvesz polc.
Igen, és ez engem nagyon bosszantott. Nagyon bosszantott, hogy ki ez a hercegnő, ez a Paul lánya, szerelme, de ha ő lesz a szerelme, akkor most szegény Csáni, már azt sajnáltam, mondom, akkor ki lesz ez a nőszemély? Jó, akkor lehet, hogy a húga? Nem, de azt most már másképp hívják. Egyébként baromira idegesített, hogy nem tudtam, ki ez a hercegnő. Aztán
nekem érdekes volt.
Jó, legyen bárki tök mindegy, jókat mond.
Vagy
jókat
egy krónikás, igen. és aki Muad'Dibről ír. Szerintem érdekes volt. Nekem tetszettek.
Igen, és ha már a könyv, akkor én megdicsérem ezt a kiadást, ez a Gabu kemény táblás kiadáson, ez tök jó volt olvasni, nagyon kellemes a papírt megérinteni, nagyon jó papír van benne. Csak én néha kinyitom és megsimogatom, meg belelakom a kezem a lapok közé. Csodálatos, olyan puha. Nem ilyen fincsi puhák szoktak lenni a lapok, és ez olyan jó, úgyhogy én szoktam simízni.
Nekem még a régi Kozmosz fantasztikus könyvkiadás van meg két kötetben. Csak a post-it így kiszedi a fa részét a lapnak, úgyhogy óvatosan kell kiszednem a 15 000 post-itet, amit benne hagytam. De ahol én elhaladok, ott post-it mutatja nyomomat.
Post-it férgek?
Post-it férgek hada. Nagyon szerettem, hogy nagyon sok gondolat volt benne. Például az egyik az volt, mikor Tufir Hawat mondta Paulnak a Caladánra való költözés előtt, mikor Paul kicsit szomorú volt, hogy ott kell hagyni a szülőbolygóját, hogy ezt mondta Tufir, hogy barátoktól elválni az szomorúság, de egy hely, az csak egy hely. Tök jó gondolat. Vagy például az első mentát törvény, hogy a folyamatot nem lehet úgy megérteni, hogy megállítjuk. A megértésnek együtt kell haladni a folyamattal, részévé kell válnia. És még 15 millió ilyen. Plusz a mantra. Mantrának mondják ez
a félelem.
Nem szabad félnem. A félelem azt az elme gyilkosa. A félelem, a kis halál, mely teljes megsemmisüléshez vezet. Szemben nézek félelmemmel.
Hagyom, hogy áthatoljon rajtam, fölöttem. És amikor mögöttem van, utána fordítom belső tekintetem, követem az útját. Amikor a félelem távozott, nem marad semmi, csak én magam.
De ez egy nagyon jó mantra, és az érdekes, hogy mikor annó ezt az első részét a filmet, tehát a 21-est megnéztem, akkor ez volt az egyetlen, ami úgy megragadt bennem a mozi élmény után, mint szöveg. Ennek a lényege megragadt, és hogy az agyat mennyire lehet kontrollálni azzal, hogyha leveszed gondolati tekintetedet a problémáról, és arra figyelsz, hogy létez. Mert számomra igen. ez ezt jelenti. Hogy levegőt veszek, hogy kifújom a levegőt, hogy levegőt veszek, hogy kifújom, hogy nem kapkodok, hogy itt vagyok, még élek, teszem, amit tudok, nem hagyom, hogy a gondolataim elterjenek abba az irányba, hogy akár én most erre nem vagyok itt képes.
Volt az a jelenet, amikor Paul és Jessica már a sivatagba menekül, és beomlik az egyik része, és a Jessica-t maga alá temeti. És ugye ezt használja Paul, ezt a mantrát, illetve ugye még akkor arra is van ideje, hogy ugyan túl gyorsan történt minden, de ő most megáll és visszaemlékszik, hogy pontosan hova csusszant be Jessica, hogy meg tudja menteni, aki ugye ilyen álomban merül a Bene Gesserit módszerrel, és addig szundikázik, hogy ne veszítsen
nem túl sok... Nem mozduljon semmije.
Nem mozduljon meg, ne veszítsen túl sok oxigént, és akkor ő addig elszundizik ott. És akkor Paul ezzel visszaemlékszik, és akkor megtalálja az anyját, kihúzza.
Aztán meg a hátizsákot.
Aztán meg a hátizsákot, igen, de hogy micsoda szuper képességek. Nem tudom, hogy hány ember állna meg itt, hogy ja, jó, semmi baj, nem félünk, anya el van, tudja a dolgát, és akkor én kiásom.
Igen, tehát volt érdekes, hogy valaki képes erre, úgymond olyan emberként, amilyenek mi vagyunk. Nagyon tetszett, ez valahol még ahhoz kapcsolódik, hogy a vízzel kapcsolatos fogalmak, az Arrakiszon és azok hiánya, de például a Dr. Kynes. Dr. Kynes a változás bírája, aki egyben egy ökológus is. A filmben, ebben a nem mondom, egyszer, hogy 21-es, tehát a filmben, amit mi a filmnek hívunk, ott ugye egy női karakter lett belőle.
Nagyon érdekes
itt férfi,
film,
de igazából szem...
Nincs jelentősége igazából.
Csak... Nincs jelentősége. Tudjuk, hogy ő Csani apja, gondolom akkor a filmben ő Csani anyja, de hogy lényegtelen, a Kainz és az ő testvére, Dr. Kainz testvére Stilgar, aki a Fremenek vezetője, vagy hát a nem tudom melyik Sziecs vezetője, a lényeg, ahol Paul lesz annak. És Dr. Kainz egyszer, vagy mondott létó, nem tudom, akkor megjegyezte Dr. Kainz, hogy hát itt van ez a vízpuha hódító, és annyira tetszett ez a kifejezés, de annyira beszédesebb az etem, hogy igen, hidratált emberek. Az jutott eszembe, hogy akkor ezek szerint a Fremennek ilyen ultra dehidratált, éppen hogy léteznek kategóriájú.
Hát azért volt nehéz ezt elképzelni, mert közben meg ugye baromi jó harcosok voltak, nagyon igen. Sok fizikai munkát végeztek, majd magában ugye a kukaclovag, vagy a féreglovag lesz, hívjuk rendesen. Az, hogy fedájkinok voltak, hogy részletek különböző akciókba, maga, szóval, hogy ez baromi sok energiát igényel, és ezt nem lehet dehidratáltan csinálni. Nyilvánvalóan hozzászoktak egy alacsonyabb, valószínűleg alacsonyabb volt a vízigényük generációkon át, ehhez már hozzászoktak, de szerintem azért amúgy annyira nagyon vízhiányosak, hogy nem voltak, megitták azt, amit naponta kellett, csak elő kellett állítaniuk, meg nagyon vigyázni kellett a vízre. De nem gondolom, hogy amúgy ilyen csontáaszott pickók nők voltak, mert különben akkor nem nagyon működött volna egy csomó dolog. De ha már víz, akkor nekem amúgy nagyon tetszett az a vízió, ami volt a hitük is, hogy ugye ezt a sivatagot be kell népesíteni, be lehet népesíteni növényekkel. Ugye ehhez baromi sok vizet gyűjtöttek össze, ugye ezek halott emberekből gyűltek, meg... hát nem is tudom honnan, ugye a párából, meg különböző helyekről, és ugye ezt gyűjtötték, és volt egy ilyen vízió, hogy x száz év múlva, 300 vagy nem tudom hány száz év múlva, majd itt már zöldelő növényzet lesz. Nyilván ezt már nem az ő generációjának gyűjtötték, ezt tudták is, hanem majd egy sokadik generációnak, de hogy ez miféle hit, milyen erős vallás kell, hogy te, mint szorgos hangya, kis Sziecsedbe azért dolgozzál, hogy majd egyszer a, nem tudom, hanyadik leszármazott a vízzel teli medencéket lásson itt a sivatagban, nem?
Nagyon ijesztő ez a vallási dolog. Nem is tudtam hova tenni, bevallom őszintén, annyira idegen volt számomra. Nagyon élveztem, hogy ezt kitelte Frank.
Jó barátunk, Frank.
De igen, elképesztő lelki energiát kíván ez a Sziecs lakóitól. És ha már víz, és az utóbbi öt mondatunk így kezdődik, de... Én azt gondolom, hogy a 2021-es filmadaptációban méltatlanul kihagyták a vacsora partit, pedig idő lett volna rá. De mindegy. Szóval ez egy olyan jelenet, itt még Arakinban vagyunk a kastélyban, ahova az Atreidesek becuccoltak, hogy amikor már ők viszonylag berendezkedtek, akkor meghívják úgymond Arakiszi elitet egy vacsorára. És így tudjuk meg, hogy amúgy ott van lakosság is, tehát nem csak az, hogy becucoltak egy üres városba a slepjükkel, hanem ott van egy lakosság, van egy elit, vannak bizonyos foglalkozások, nem mindenki Fremen, aki az Arrakiszon van, és itt majd a parában lesz egy rész, hogy a Harkonnennek mit műveltek itt az ilyen partikon, de az a lényeg, hogy amúgy megtudjuk, hogy itt van egy cigarettagyáros, tehát, hogy létezik cigarettagyártás, és nem csak a Fremenek csinálják, bár ez korán sem olyan jó, mint a Fremen cigarettáruhák. Egy alkatrészeket importáló kereskedő, mert miért ne kellene. Egy vízgyáros, imádtam ezt a kifejezést, vízgyáros.
Legyen bármi.
Ligatban képviselője, akkor van, aki a fűszerkitermelő berendezések alkatrészeivel kereskedik. Van egy kísérő szolgálatos, ami úgy tűnt, hogy ilyen turizmus, bár ki a fene jönne hobbiból az Arrakiszra, de mint kiderült, ez egy álca a kémkedésre és csempészésre. Juhu. Jött egy csempész, aki még fontos lesz nekünk, a Tuek, akihez majd később Görni Halek szegődik, amikor túl vannak
a
Tuek fiához, bocsánat, igen, de szóval itt a Esmer Tuek van az apuka, és itt van a változás bírája is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a vacsora jelenet tök jó, és megmutatja, hogy itt egy nagyobb világról beszélünk, mint sem csak, hogy mennek a Harkonnenek, jönnek az Atreideszek, és termeljük a fűszert. És ezt szerettem. Eszembe jutott a Tatooine. De hát a Star Wars azért sokat építkezett a dűnéből, ezt azt hiszem, hogy határozottan kijelenthetjük.
És most mégis olyan, mintha fordítva történt volna.
Mert nekünk előbb volt a Star Wars.
Tudom.
Star Wars mindenek előtt.
Nekem nagyon tetszett, hogy kézjelekkel is tudtak kommunikálni. Ugye Paul és Jessica használta a legtöbbet, de hogy hát ez nagyon hasznos volt. Ugye észrevétlenül akarták egymást figyelmeztetni, vagy mondott neki valamit, amit nem akart hangosan kimondani. Ez egy nagyon jó plusz volt, amit bevezettek így egymás között.
Amúgy én úgy szerettem a párosukat. Lehet, hogy külön Paul sem az igazi, mert külön Jessica sem, de ők mint anya és fia, mint hercegnő és herceg, vagy mint akár szövetségesek, annyira jók voltak együtt szerintem.
Igen, az ő jeleneteik azok...
Igen, azok sokat érnek. Nagyon szerettem a Shai Huludot, a mestert, vagy angolul volt a makert, a sivatag öreg emberét, a homokférget, amelyről kiderült, hogy az ő életfolyamatai termelik a fűszert. Én úgy képzeltem el, mint hogy a mi lehámlott bőrsejtjeinkből lesz a por. Végül is valahol ilyesminek éreztem. És a végén kiderül, mert a függelékben van egy olyan is, hogy Dr. Kynes, de nem ez a Dr. Kynes, hanem az ő apja, írt egy ökológiai beszámolót az öregkészről, és kiderült, hogy mivel a homokféregnek a víz egy halálos méreg, ezért ő az, aki a föld mélyén kialakít járatokat, oda levezíti a vizet. A vízlopó az Arrakiszon. Szóval az Arrakiszon lenne víz, de mivel a homokféregnek ez nem jó, azért az eltünteti. Brilliáns.
Igen, ugye nem a függelékből annyit tudunk meg, hogy néha, ha lefúrnak egy ilyen vízgyűjtő toronnyal, akkor felbudjon egy picit a víz, majd eltűnik, és örökre ott soha többet nem lesz. Hát valószínűleg akkor jön a kukac, csinál valamit.
Megérzi a víz szelét. És durva, mert a kukac miatt elszoktad erre a kukacozásra. A féreg miatt nincsen víz, viszont a féreg miatt van fűszer. A víz megoldható, nehezen, de megoldható, viszont a fűszer csak itt lehet.
Igen, de ugye erre az volt a tervük, hogy a mély sivatagot meghagyják a kukacnak a fűszerrel, és ugye ott mellette lesz víz. Hát ha lehetne beszélgetni a kukacsal, akkor lehetne vele értekezni, és ugye ez a terület, ez a tied, ez a miénk, de ugye nem lehet.
Paj se segít, mert az csak vonza.
Problémák vannak.
De azt is szerettem, ezt is megtudtuk, ezért nincs pajzs a sivatagban, mert hogy amúgy az annak a... ahogy működjön a pajzs, annak van egy ilyen elektromos rezgése, vagy most gondolom, az dobol a homokon, és vonza a sájhulludat, vagy a nagy sájhulludat, ez majd eldől, amikor ide ér.
És ugye volt a sivatagi járás, amit arra találtak ki, hogy ne fedezze fel a mester, hogy valaki jár a kis homokdűnéi között. Ez tök jó volt. Ez nagyon tetszett, hogy ugye ez egy ilyen ritmikátlan járás, ami hasonlít a homok fúváshoz, meg a homok zajaihoz, és ezzel járják a sivatagot.
Na, akkor szoktam így járni, amikor kicsit elzsibbad a lábam, és fel kell pattani, észek az ágyba, csak húzom magam.
Az a zombi járás, az már.
Még vissza. Bocs. Pedig az is ritmikátlan, és... és furcsa, de... Nagyon szerettem, hogy a Fremennek ugyanez, ezek az élhetetlen körülmények között is megtalálták, hogy hogy kell élni. És például a vizet többek között úgy szermányoltak azon kívül, hogy magukat visszacsapolták, és ez az ízetlen szart hidratálásra ittek, hogy például voltak szélcsapdáik, hogy a sivatagban azért tudjuk, hogy nagy hőmérséklet változások vannak a nappal és az éjszaka között is, lecsapatták ilyen nagy ponyvákra, és abból kinyertek vizet, mint a kis Muad Diba fülecskéjéről. Az, a filmben ez egy tök cukisnit. Az első párban, azt hiszem.
Arra bezzeg volt idő.
De az jó volt. Hát sok mindenre volt idő abban a filmben.
Nekem a kedvenc káromkodásom a következő. Féregpofájú csúszómászó homokhagyú gyíktrágya. Ez...
Tudtam, hogy ez egyszer még el fog hangozni.
Mindent egybe gyúrt, ami úgy ismert és létezhet a bolygón.
Én nagyon szerettem, hogy rengeteg belső monológ volt, és vívódás, és nagyon sok minden tényleg a karaktereken belül történt. És azt érzem, hogy azért ezt teszi mondhatni szinte adaptálhatatlanná, filmre adaptálhatatlanná, most ahhoz képest tök jók lettek az adaptáció. De hogy így annyi minden tényleg így a karakterek ki, és nem esemény, és nem látvány, vagy kőkemény. És az is különös, hogy így egy csomó minden kívülről, ha a karaktereket nézzük, úgy tűnik, hogy milyen tudatosok, milyen ügyesek, ő a kiválasztott, meg ő a nem tudom, és közben kiderül, főleg Jessica-nál derült ki sokszor, hogy mázlia volt. Hogy például, amikor ott a szolgáló a kriszkést felé nyújtott, hogy tudod-e mi ez, és akkor is elkezdett egy mondatot, hogy még nem is tudom, de mázlia volt, ez meg felüvöltött, és juhú, akkor te vagy az.
Igen, mert tapogatózva kimondta, elkezdtem mondani, és már a mester szónál, ugye,
igen.
Shadow Maps. Aki egyébként a filmben, nem tudom, felismertéteket, Sarolta királynő.
Igen.
Sarolta királynő mellékállásba.
Fremen.
Fremen. Igen. Szóval tapogatózott, és bejött neki, de azért volt hiteles, mert hogy nagyjából sejtette, hogy mi itt a hitvilág, és mik maradtak itt, mint infomorzsák, és ő abból próbált építkezni.
Igen, ez nagyon fontos, hogy mind Jessica, mind Paul nagyon tanult, és hogyha egy olyan helyzetbe kerülnek, hogy például, hogy költöznek valahol, akkor ők úgy arra készülnek, és nem csak az, hogy dupla pajzsot viszek, vagy nem tudom, hanem megtanulja a helynek a jellegzetességeit, és így tud majd alkalmazkodni. Kicsit ilyen Darwin pintjei alkalmazkodik, és akkor életben marad, de ahhoz tudás is kell. Azon kívül, hogy amúgy szerencsére a Missionária Protektíva lefektette nekik itt az alapokat.
Ugye itt felmerülhet a kérdés, vagy nem, hogy ugye hogyan tartotta a liga ellenőrzés alatt az Arrakiszt, és akkor ugye ez kiderül, hogy ugye ezt a bolygót elkerülik a műholdak és a megfigyelés, mert a Fremenek fűszerben fizetnek fű alatt, hogy ez így maradjon. Szóval igazából a Fremeneknek is szükséges, rossz, hogy vannak a férgek, de erre is legalább magyarázatot kapunk, úgyhogy ez abszolút nálam like volt, hogy
a legtöbb kérdésünket megválaszolja a könyv. Jó, hát van, lesz
neked is. Neked is,
de hogy úgy...
Nem.
Úgy van, jó, de hogy amúgy, ami úgy nagyban felmerül, és úgy nagyon, ha nem tudnánk meg, akkor olyan humbug lenne, hogy ezt most így kitelte arra, úgy valahogy ad egy magyarázatot.
Nagyon tetszett az is, hogy bármilyen kevés víz is volt, tiszteletben tartották a víztulajdont, hogy ki hozott vizet, ki melyik víz, és ugye ezeket ilyen vízkarikákban kapták meg. Gondolom, amikor inni akart, vagy vizet akart, akkor elkérte a karikáért megfelelő vízmennyiséget, de ezt nem írja le. Ez ilyen tipp volt, és akkor odaadja a Csáninak, hogy akkor vigyázz a vízkarikáimra, és akkor így lefagy egy percre, hogy most mi? És akkor megmagyarázzak neki, hogy hát amúgy ez egy udvarlási szertartás volt. Ez olyan édes volt. Okay. Na, de ennyi volt kb. Benne a romantika, úgyhogy mindegy.
Igen, nem vitték túlzásba.
Nem. Nekem az nagyon érdekes volt, hogy volt kincstáruk, víztáruk, és ugye nekik a kincs az ugye az a 38 millió dekaliter víz volt, amit ők gyűjtögettek, hogy majd egyszer zöld legyen a bolygó. Hogy azért ez rengeteg mennyiség, és ugyanazt tudom mondani, amit fentebb, hogy ugye ez nagyon nagy hit kell. Úgyhogy nem semmi. Ugye még a szárdokárokra visszatérve, amikor ugye fogságba ejti őket Paul meg a Sziecs, akkor ugye kiderül, hogy ők a lábkörmükből meg egyéb testen elrejtett apróságaikból tudnak rádiót készíteni. Ugye ez nagyon fantasztik.
Hát ez egy kicsit fura volt.
Képzeld el, hogy a lábkörmünkből, meg nem tudom, melyik két szerkintyűből csinálnánk egy ilyen kis mikrofont, és felvennénk a podcastokat bárhol.
Én sose gondoltam volna. Milyen olcsó megoldottuk volna. A lábkörmünk nagyon hasznos lenne, sokkal hasznosabb, mint most lenyisszantjuk, és kész, éljük tovább az életet.
Igen. Illetve ugye még említettük a fő tisztelendő anyát, Jim végig unszimpi volt, viszont a végén ugye azért Paul, az a filmben is szerintem egy tök nagy jelenet volt, amikor ugye Paul rászól, hogy csönd legyen, és azzal a sarokba állítja, és akkor elhallgat, és akkor néz nagy szemekkel, hogy ha...
Igen, mert azzal így kiderül, hogy talán nem ő a legnagyobb hatalmú Bene Gesserit.
Hát igazából nem csak a hatalom, hanem ugye, hogy ő tiszteletet érdemel, és hogy még ha erre Paul képes is, akkor sem szabadott volna megtennie, de hát ő megtett nagyon helyesen.
Néha nem tudom Paul döntéseire azt mondani, hogy helyes vagy helytelen, csak megtörtént.
Szerintem.
De például ez a tiszteletlenség is egy fura kérdés számomra, mert Paul a filmben különösen a könyv elfogadtatta velem, de a film annyira nem fejezte ki számomra, hogy mennyi időt telt el. Ezt úgy lehetett volna, hogy mondjuk nyilván mi Jessica terhességvel tudjuk egyedül úgymond követni, hogy ha az a gyerek ott még nem született meg, akkor nem
akkor
tudom,
hogy csak pár hónap.
És pár hónap alatt nem lesz belőle ekkora vezér.
Úgyhogy de ezért telik el a könyvben 3 év.
Igen, ez viszont egy nagy like, hogy itt érezzük, hogy Paul tényleg végigjárja azt az utat, és végigjárja azokat a fázisokat, amitől belőle lehet a Fremenek között egy nagy vezér.
Hát igen, azért a féreghajtásra 3 év után kerül sor a filmben, 3 perc után. Nem mindegy.
Úgyhogy nekem a filmben ez egy kicsit így fájó pont volt, hogy úgy most akkor ez a csávó is 3-4, max. 5 hónap alatt ő itt világuralomra tört, tehát nem is ismeri, hogy mi itt a
szituáció.
Persze, mert ő Paul.
Nem azért, mert ő a Lissanágáid.
Ő a Kvizac Hadarach, a Lissanágáid, ő Muad'Dib, ő Uszul.
Paul Atreides. Igen.
Ja, igen, az kimert. Nagyon jó volt, hogy a könyvben 3 évig a Fremenek közt élt, és Tényleg Fremen lett belőle, ugye a kék szemével együtt. Amúgy az is tök jó, hogy a könyvben, ugye az van, hogy a kék szem az azt jelenti, nem az egy világító kék szem, vagy világító kék íris, hanem az egész szemük kék, a fehérje is kék. Ami igen, amúgy... Az van, de parában. De azt hittem like, de mindegy, para. Akkor zárjuk le egy kultúrperccel ezt a like-ot. Honnan jött az inspiráció a regény megírásához ez a kultúrpercnek a témája? Mert hogy Frank Herbert az 1950-es években újságíróként dolgozott. És egyszer az Oregon állambeli Florence városa mellett elhelyezkedő homokdűnékről tervezett cikket írni. Mint kiderült, itt a városban brutál volt a helyzet, a közeli homok és a homokdűnék szinte ellehetetlenítették az életet a városba, ellepték az utcákat, a vasúti sineket befették, és még a házakba is bejutottak. Az állam megpróbált egy akciótervet kifejezteni arra, hogy hogyan fékezze meg a homokot, de ez nem ment könnyen. És igazából az embereknek, a helyi embereknek ez a végre láthatatlan harca a természettel, a homokkal adta Frank számára az inspirációt a történet megírásához. Legalábbis én ezt találtam.
Ez tök jó. Jó csávó veszély.
Ahol kiválasztjuk a történet legvonzóbb pasijait. Hát, én Leto Atreides-t írtam fel.
Hát azért a Paul is jó csávó volt.
Lehet. Annyira nem kaptunk róla elejére. De azt írtak, hogy olyan, mint az apja.
Na, ha Leto jó volt, akkor Paul is, tessék.
Esett. Van egy jelenet, mikor Jessica úgy megszemléli Letót, és az így szól, hogy szemével beitta a magas alakját, sötét bőrét, melyről olajfajligetek jutottak eszébe, és a kék vízen megcsillanó aranyló napfény. Füstösen szürké lett a szeme, az arca azonban ragadozó arc volt. Sovány, csupa éles vonás, kiszögellés.
Én olyannak képzeltem, mint a filmben, mert az első részt úgyis előbb láttam, úgyhogy nekem...
Én azért igyekeztem magamban a karakterek kinézetét a leírtok alapján átalakítani a kis buksimban, mert hát legyen már olyan, amit Frank akart.
Az ő akarata.
Paraperce!
Amit nem szerettünk, hogy ijesztőnek találtunk. Nekem az első parám az egyébként az olvasás élménnyel kapcsolatban van, mert amikor mindenki mondja, hogy nehezen halad vele, vagy én is mondtam az elején, azt egyébként megértem, és nekem az egyik fő oka az volt, hogy nagyon sok karaktert kaptunk az elején, és nagyon fura nevekkel. És ezeket ez teljesen összezavart, hogyha mondjuk volt egy leírás, hogy mondjuk a herceg arra gondolt, hogy ó, a Trufir barátom, aki ment át, és majd utána a következő blogban hozzászólt, akkor Havat, kérlek, intézd el ezt. És akkor ugye minden szereplőnél, ó, Görni, mekkora izé, meg hogy hívják a Görnit, Görni?
Halek.
Igen, és akkor Görni, mond, csinálja ezt, meg azt, meg milyen jó a zenés, Halek, akkor azt a parancsot adom, hogy ez, és egyébként ez, amíg Leto herceggel voltunk, ez folyton folyvást ismétlődött, és ez engem nagyon zavart, mert volt, hogy sajnos nem tudtam megjegyezni, hogy most a Havat az melyik, vagy a Görni az most a Trufir, vagy az már összekevertem, egy új emberré hoztam létre, és hogy főleg, amikor ezt csinálta több szereplővel egyszerre, akkor összezavart.
Egyedül Dr. Yui volt fix, mert ott volt egy doktor.
Doktor, igen. Szóval ez engem nagyon összezavart.
Igen, furák voltak a nevek, az összes név olyan ismeretlen, kivéve a Paul meg a Jessica, kb.
Igen, egyébként meglepően semmilyen neve volt ahhoz képest.
Igen. Van is egy ilyen TikTok videó, ez a Stilgar, Johnny, Jessica! Nagyon parának tartottam azt, hogy a tisztendő anyáknak, idézem, egyesítenie kell magukban a kurtizán fortéos csábereit, a szűz istennő érintetetlen fenségével. Az jutott eszembe, és ezt beírtam a könyvbe, hogy fárasztó lehet. És ami érdekes volt, hogy akkor jöttem rá, mitől érdekes ez, mikor elkezdtem jegyzetet írni az elején, oké, Irulánnak egy ilyen bejegyzésével volt ez, de hogy ezt a tisztelendő anyákról egy bizonyos késes Szent Alia mondta. Szóval ez vajon az az Alia, aki Jessica, a lánya, a Paul testvére? Ő lenne késes Szent Alia?
Majd kiderül.
Az a gyerek is para, azt hozzátenném.
Igen. Meg hozzáteszem, az is para, hogy tisztelendő anyának hívnak, és akkor legyél kurtizen. Már így a nevek nem passzol a név a tevékenységgel.
Igen, de gondolom, ez igazából én amikor leírtam, arra gondoltam, igazából az összes Bene Gesserit tagra igaz, hogy nekik tudniuk kell mindent, mint egy jó kis hetérának.
Nagyon para. Ugye beszéltünk arról, hogy a Bene Gesseritek, meg ugye, hogy használják a hangot, de én ezt valahol a parának is találom, mert úgy érzem, hogy ez túl nagy hatalom.
Az, hogy mindent kontrollálni tudsz?
Hát, hogy tudom használni a hangot, és rá tudok venni embereket arra, hogy azt csinálják, amit én akarok, de hol ennek a vége?
Hát nem véletlenül gondolta mindenki azt az Atreides alattvalók közül, hogy Jessica az áruló.
Jó, persze, csak hogy most itt összeáll a Bene Gesserit banda, és megjelenik 10-15 ilyen nő, azt csinálják, amit
tudom.
Akarnak.
És amúgy ők egymást is tudják irányítani?
Szerintem igen. Csak nyilván nincs értelme, mert tud róla. Szóval ez nem olyan, hogy akarat.
Igen.
Hát, hogy utána mit csinálsz vele, amit Max megölöd, mert...
Igen, ők amennyire szerintem rohadt érdekes, annyira rohadt para is ez az egész Bene Gesserit dolog. De ez ad egy olyan plusz töltetet ennek azt, hogy van egy olyan valami, ami amúgy nem létezett, és valószínűleg nem is fog létezni ebben a formában, amitől ez extra. És igazából kb. Minden vezetőnek Bene Gesserit női vannak, legalábbis jó, tudtuk Létóról, meg tudjuk, hogy a császár asszonya is az volt, és a lánya.
Hát,
Irulnáról tudjuk, hogy ő is Bene Gesserit képzést kapott. Ez mint egy ilyen elit lányiskola, ahol mindenre kitanítják őket.
Egyébként szerintem igen, valahol elvárás is, hogy a lányokat beadják ide szerintem.
De azt jelenti, hogy nem úsztánk meg, hogyha a Düne világában élnénk?
Hát attól függ, milyen
nemes család vagy. Sarjai lennénk?
Hát akkor nem.
Hú.
Mehetné a fejre utához, hogy izé elcsábítsd. Jobb, mint a báró. Azért szegény Jessica anyját jobban sajnálom.
Jó. Az is para volt, hogy ez a Jessica Harkonnen ment, hogy a filmben itt derül ki az életvize ívásánál a második filmben, a könyvben annál a jelentnél derül ki, amikor ugye menekül Paul és Jessica a sivatagban. És Paul annyira beáll a fűszertől, meg a soktól, meg mindentől, hogy neki itt ilyen különböző látomásai lesznek, ez a filmben is gyönyörűen benne volt, ott fetreng Timothée a sátorban, és annál jelentnél mondja, hogy apám sose hitt a gyáruló vagy, és amúgy by the way, te Harkonnen vagy, szóval mi Harkonnenek vagyunk. És ott nekem az jutott eszembe, hogy a Bene Gesseritnek erről tudnia kellett.
Hát persze, hogy tudtak, ez volt a terv.
De hogy az a fura, hogy ugye azt mondták, hogy az a Kvizac Hadarak, aki majd az Atreides lányból, és egy Harkonnen férfiból lesz meg, és hím nemű lesz. Na most így is végül is egy Atreidesből és egy Harkonnenből lett.
De egy lánc kimaradt, ezért nem az, amit el akartak érni. Gondolom még egy Harkonnen kellett volna.
Ezek szerint igen. Ez a párosztatási index. Elképzelem őket, mint Mendelt a borsóival, hogy a Bene Gesserit ilyen rohadt nagy izén képzelem el, hogy bemész a, nem tudom, én egy kastélybe képzelem a fűhadiszállásukat, vagy egy templomban, és van egy fal, ami csak a párosztatási indexről szól.
Mondjuk nyomon kell követni valahol, mert lehet, hogy a tisztelendője már meg...
Meg murdel, bár átadják egymásnak
a... Ezt akartam mondani, csak gondolkodni akartam, hogy ki mondja.
Láttam a... fejeden. Létező leírt dolognak kell lenni a hányi évszázadon át. Itt nemesítették az embereket az impériumban. Szerintem. Roppant para volt, hogy szerencsétlen Polnak nem voltak vele egykorú játszótársai gyerekkorában.
Játszótársai, de édes, igen.
Édesem. Mert hogy feltette az apja egy esetleges véletlen balesettől, hogy netán valaki majd kinyírja a kis utódját, és ezért csak az apjának a legfőbb emberei voltak. A tanítói, a Tufir, a Duncan, meg Jörni. Mind tök jó fej, nem az, csak egy gyereknek kellene vele egykorú pajtások, a kis pajtok.
Ezért olyan fura Pol.
Igen. Ja, mindig a szülők cseszik el. Ez a tanulság.
Semmi nem jó, ha túlélésre neveled, az se, ha barátai van.
Semmi nem jó neki, az se jó neki, ha világúra lesz, mert akkor meg azt fogja majd emlegetni, hogy így akarom, hogy nem volt kivel játszanom.
Nekem meg a giga ultra para volt a Harkonnen báró, ugye a Vladimir Harkonnen, igazából az egész lénye, úgy külsőre is kurva gusztustalan volt, belsőre is, ugye állandóan ez a mérhetetlen éhsége volt, ugye nem véletlen lett ekkora darab, hogy csak ilyen szuszpenzorokkal tud mozgásban lenni, ugye voltak különböző perverziói ezek a kisfiúkkal, ráadásul amikor megjegyzi, hogy ez hasonló, mint a Paul, meg milyen bájos, és nem mondott akarod, el innen.
Borzalmas volt. Borzalmas volt.
Igen. De nem is értem ezt. És ugye az egész családi felépítésüket nem értem a Harkonneneknek, hogy ott nők nem nagyon voltak, gondolom megölték őket, vagy nem tudom. De hogy mint így család sem diszfunkcionális volt az egész.
Igazán a három Harkonnent a karácsonyi vacsorán. Nem hiszem, hogy van karácsony ebben a világban, de tegyük fel, hogy valami ünnep, ahol együtt van a család. Ott ül Vladimir, ott ül Raban, és fejd rauta, és nézik egymást.
És akkor a karácsonyi ajándék egy
egy fej,
gyilkosság.
egy mérgezett tű, és egy, nem tudom, egy adag fűszer. Egy kisfiú. Igen, hát ők ugye, tehát ez kiderül, hogy a Rabban és a Fejdrauta is az ő unokölcsei, a báró unokölcsei, és például az is érdekes, hogy úgy, ez is para egyébként, hogy ugye a bárónak az a nagy vágy, hogy egyszer majd legyen egy Harkonnen császár, vagy hát egy császár Harkonnen legyen. És igazából ő a Fejdrautát szánta ennek. Persze igazából ő is vágyna erre, tehát hogy annyira azért nem könnyíti meg az unokölcsi útját, de hogy úgy örülne, hogyha a Harkonnenek uralkodnának az impériumban. Amúgy az is para volt, ha már a Fejdrautánál tartunk, hogy a szülinapi szórakozása az, hogy gyilkolhat, és ezt munkaszüneti napnak hirdetik ott az ő, nem tudom milyen bolygójukon. És ugye ez nagyon vicces volt, hogy és a Palota út mentén lefestették az épületek falait, hogy szebb legyen a hely. Mert aztán kurvára fontos, hogy szépen le van festve a fal, ha utána a vérengzést nézzük az arénában. Tényleg létfontosságú. Boldog szülinapot.
Igen, kösz. Ja, igen, ezt a szülinapot én is felírtam.
De még a Harkonnenekhez parába az, hogy én azt vettem észre, hogy vannak az Atreideszek, akik a szűkszavú gondolkodó, mondjuk azt, hogy inkább a pozitív karakterek, és vannak az ő ellentétük a Harkonnenek, akik állandóan beszélnek, de nem beszélnek semmiről. Ezt akkor tudjuk meg, mikor Tufir Hawat lesz a...
mentátja.
A mentát, és így próbálna információt kiszedni a báróból, aki össze-vissza csicsereg, de semmi normális infót nem tud neki adni. Nem emlékszik semmi pontos dologra, hogy akarná, hogy neki itt egy emberi számítógép kikalkuláljon valamit, ha nem tud értelmeset mondani. És Fejdrautánál meg akkor vettük észre, hogy Dumál, mikor az utolsó párbaj, ami benne volt a filmben is, ott polcsendben van, gondolkodik, koncentrál. Fejdrautó meg folyamatosan beszél.
Igen. Hát ezért halt ki a Harkon. Azért már hülyeséget beszélt, és nem gondolkodott. Meg ott már volt fajulva ez az egész génállomány.
Hát igen.
Szerintem nagyon para volt a... Hát ugye most a sivatagba vissza. Ugye ez a sivatagi szél, amiben ugye bele is kerül Paul és Jessica a kis topterükkel. És ugye ez a szél, ez óránként 700 km per órás sebességgel megy, és hogy azt tartja róla, vagy ezt mondja mindenki, hogy lemarja a húst a csontról, és szilánkossá forgácsolja a csontot. Hát nem szívesen kerülnék bele.
Igen, az Arrakisznak nem túl vonzó az időjárása semmilyen szempontból. Nekem még az elején volt egy nagy parám, az pedig maga a gomb-dzsabár teszt, amikor megjön a tisztelendő anya, és Polt azon feladat eljárítja, amin mindenkinek át kell esni, aki a Bene Gesserit programban benne van, ahol letesztelik, hogy teljesen tudja uralni a saját testét, amikor be kell tenni a dobozba a kezét, és a mérgezett tűt a nyakához tartják, ezt láttuk és olvastuk, és ez ritka kellemetlen pillanat. De amúgy értem a lényegét, csak a Bene Gesserit olyan kegyetlen, hogy nem lehet máshogy megállapítani, hogy valaki embere. Igen, nyomasztott. Főleg, hogy közben tényleg volt fiziológiai reakciója rá az embernek. Tehát képesek voltak úgy játszani az agyaddal, hogy te tényleg elhitted, hogy itt leolvad a kezedről a bőr.
Igen, igen. Szerintem tök para volt, hogy Létó a bika fejét, ami megölte az apját, azt az ebédlő falán tartotta.
És még rajta volt a szarvakon az apuka rászáradt vére.
Igen, és akkor meg akart tisztulni, azt ne takarítsd le! Azt ne!
De én nem teljesen értettem ennek a szimbolikáját, bevallom. Próbáltam ezen filózni. Értem, hogy ez valahol az, hogy az apukának volt egy szenvedélye, belehalt, és ez nem a politika volt, hanem volt egy hóbortja, ami
én
azt hittem
le, hogyha ránézek, arra gondoljuk, hogy ne legyél hülye, ne játsz olyannal, ami megölhet.
Ne kockáztas.
Lehet, igen, vagy nem tudom, amúgy lehet, hogy csak annyi, hogy ugye az apja sosem foglalkozott vele úgy, meg ezeknek az élethalál dolgoknak a szenvedélyével töltött, és ilyen figyelmeztetés, hogy ő jobban figyeljen a fiára, vagy nem tudom.
Ő se egy igazán figyelmes apa egyébként, ezt leírja Paul, hogy ritka, hogy ők beszéljenek.
Akkor ez nem jött be.
Hát attól még lehet, hogy tudta, hogy más kéne, csak nem jön össze, de hát... Igen, az a bika fejpar, betesszük az ebédlőbe, az a biztos, hogy folyamatosan nézegetjük. De erre az a rajz, hogy Jessica, neked nem kell itt lenned, mert nem vagy végül is az asszony.
Igen, az olyan bántó volt, amit megértem, de bántó volt.
Nekem para volt, hogy ebben az univerzumban már nagyon-nagyon ritka a nyomtatással készült könyv, filmkönyvek vannak, és valahol értem, hogy a nyomdaipar már 10 000-re lehet, hogy kihal, de volt egy... az orániai katolikus biblia, ami nyomtatott volt, és tök érdekes gondolat Frank Herbert-től, hogy és az első nyomtatott könyv is biblia volt a Gutenberg-féle, és kb. Az utolsó, ami marad, az is egy biblia lesz. Annak ellenére, hogy Frank úgy tűnt, hogy nem egy vallásos ember, ahogy olvasgattam interjúkat, úgy ahhoz képest a vallásnak a fontosságát viszont abszolút bele tudta csempészni a könyvbe.
Igen. Hát volt már ez a pillanat, amikor ugye Paul már a fűszer, meg a kukac levét, mérgét is megitta, és volt már olyan, hogy nem tudta megkülönböztetni, hogy megtörtént-e valami, vagy csak majd eljön, és sokszor mondta is, hogy nem is számít, mert igazából mindegy, de egyrészt ez baromi ijesztő lehet, másrészt meg nem éled meg az életedet, mert állandóan a jövődet éled, és úgy is tudod, hogy eljön, és azért már a jelen annyira nem számít. És ez,
igen, a jövő, ez amit már múltként kezelsz, ez nagyon-nagyon ijesztő volt. És igen. Ugye nem egy lehetőség van, tehát például a Görny Halek visszatérését se látta meg, tehát vannak dolgok, amik attól függetlenül nem mindig ugyanúgy történnek. Ezért nem lehet előre látni, még akkor is, hogyha képes vagy amúgy sok mindent előre látni. És ez nagyon érdekes volt számomra. Ez egy kényes egyensúly volt ebben a könyvben, hogy így mi az, ameddig még ezt elviselem, hogy Paul Andon halúzgat itt nekünk, aztán akkor most így döntök, mert akkor az lesz.
Igen.
Nem az lesz. Ez nekem nagyon para volt. Harkonnenek hatalmának fitoktatása és az ebből adódó dolgok az Arrakis. Viszont többek között a luxus kert, ahova tenyérzárral jutott be Jessica. Ez az Arrakini palotában volt, és itt volt a pálmák és kert, és az igaz palotának nem volt tisztességes szigetelése, ahogy amúgy minden másnak szokott lenni. Az Arrakiszon, mert nekik nem kell, ők kibírják, hogy vesztenek hőt meg vizet, vagy ők egy csomó olyan védelmi dolgot nem csináltak meg, ami amúgy mindenki másoknak kötelező volt az Arrakiszon, mert erőforrás hiányból adódóan muszáj volt erre figyelni. És többek között azon a bizonyos vacsorapartin, amit már emlegettem, volt egy Harkonnen szokás, amely az volt, hogy minden megérkező vendég kezet mos, ami szó sem volt ilyen az Arrakiszon. Utána azt így a lecsöpögő vizet így lerázza a földre, majd megtörli egy törölközővel kezét, és azt a vizes törölközőt is ledobja a földre. És ahány vendég jön, ez mindig megismétlődik, és nagy halomban a vizes törölközők gyűlnek, és a Harkonnenek ezt odaadták a népnek, kéregetőknek, hogy csöpögtessék ki maguknak belőle a vizet, és igyák meg.
Ami ugye nem jutott el a néphez, mert a szolgálók pénzét tették.
Igen.
De ez undorító, és Létónak ez volt az első ilyen intézkedés, hogy ezt megszüntette.
Igen, és közölt, hogy aki kér vizet, az kap egy pohár vizet. Egy pohár vizet kap, nem csak egy csöpögő törölközőt. És Harkonnenek embertelenségét is szinte azt a beteg vágyat, hogy más szenvedni lássanak, az annyira jól képviselte ez.
Igen.
Annyira jól mutatta. A hideg kirázt, bevallom.
Hát meg ugye ügyük egymással is a fejdra után. Többször megpróbálta megölni a bárót, ugye nem sikerült neki. És volt olyan, hogy például a báró bosszúból akkor mondta, hogy akkor menjen a készányba, és öljen meg a nőket egyesével. Ugye azért úgy rendesen alázták egymást mindenféle ilyen beteg dologgal.
Nem az a szerető család, ahova az ember szívesen tartozna.
Nem, nem, nem. Nem. Abszolút nem. Ugye, amikor Havat Harkonnenékhez kerül, akkor megmérgezik, hogy esetleg elvonnak tőle bizonyos szert, akkor ugye meghaljon. Szóval ez egy olyan méreg volt, ami nem akkor hat, ha beadott, hanem akkor, hogyha nem. És ez is ilyen tök para volt, hogy egyáltalán léteznek ilyen mérgek, és hogy milyen rendszeresen használják ezeket, és nem is tudsz róla.
Az egész Havat Harkonnenéknél dolog egy ultrapara dolog volt. Ultrapara. Tufir mérgezése az kegyetlen, de azért még ott a végén a herceg előtt lerótta tiszteletét, és aztán karjaiba hullva meghalt. Szerintem para volt, hogy az Arrakiszon propaganda filmet sugároztak a népnek, arról, hogy Létó milyen jó vezető, és milyen jó uralkodó, és egy áldás itt a népnek. Ezt onnan tudjuk meg, hogy Létó meséli Polnak, hogy a fűszerfeldolgozás hulladékaiból filmalapot gyártanak, és ez nagyon fontos, hogy ez legyen, mert ez hozzá tartozik a mi vezetésünkhöz, hogy filmeket vetítünk, és ez a propaganda filmek, ezek nem mindig kicsapják a biztosítékot, és valahol értem, hogy ezek juttatják el az információt a néphez, csak mivel kicsit kontrollált a tartalmuk, és nem feltétlenül a független igazságot mutatják, ez egy picit zavar. De azt is tudom, hogy enélkül lehet, hogy egy ilyen közösség széthullana, hogyha nem lenne egy közös információ alap. Annak idején arról beszéltek egyetemen nekünk, hogy mondjuk kommunikációja jártam, ahol nyilván azt hiszük, hogy a kommunikáció minden remegoldás. Ugye a római birodalom is azért hullott szét, mert papírusz hiány lett, és nem tudott elmenni az info A-ból B-be. Ez egy kicsit azért fura erre a római birodalom bukását felhozni, de mindegy. Ez jutott róla eszem, hogyha nem lenne film, és nem lenne filmalap, akkor lehet, hogy idővel összeomlana itt a fűszerkitermelő Hubert birtok és annak a hatalma.
Nekem nagyon fájdalmas volt, ez nem is para, de fájdalmas volt Fenring gróf beszélgetése Harkonnennel, mert mindig ez és ezt nehezen bírtam, és értem, hogy Egyébként tök normálisan beszéltem, amikor feleségével beszéltem, vagy akkor is ilyen...
Nem, Lady-vel normálisan beszélt.
Szerintem ez ilyen direkt csinált, hogy idegesítse a bárót, de engem is idegesített nagyon.
Szerintem az egy rohadt idegesítő pillanat volt, amikor Jessica-t és Paul-t rakták egy topterre, hogy akkor kicseszik őket a sivatag közepébe, mert akkor nem műltük meg őket, hanem a sivatag ölte meg őket. És ott volt olyan pillanat, mikor ott elpoénkodtak a Harkonnenek, hogy akkor most sose voltak még előkelő származású hölgyel, és akkor most esetleg Jessica-val itt szórakoznak egy kicsit. Mielőtt elválnak útjaik. És megint ez a rohadt nemi erőszak. Tehát az összes kicsit történetben játszódjon az időszámításunk előtt, vagy időszámításunk után 10 000-ben, mindig a kurva nemi erőszak. Ez a dolog, hogy Jessica megtalálta vele a hangot, és az, hogy de vedd már le a kezemről a kötelet, mert neked is jobb lesz, ha élvezni fogom. Borzalmas volt.
Jó, egyébként ez a kiküldöm őket a top teren a sivatagba, hogy a sivatag ölje meg őket. Nem, ez tipikusan az a húzás, hogy biztos, hogy nem fognak meghalni, nyugodj meg.
Ez mindenki tudja, csak a rossz fiúk nem tudják soha.
Igen. Szerintem, amikor ugye megérkeznek a Fremenekhez, és kiderül, hogy ugye Jessica-nak ugye tisztelendő anyává kell válnia, hogy egyrészt maradhasson, másrészt át kell venni az idős néni helyét, akkor ugye nem mérlegel, vagy úgy van vele, hogy muszáj, és akkor megissza ezt a nedvet, ezt a féregből kinyert nedvet. Ugye ezek ilyen pici férgek, amiket ott külön tartanak, ezek soha nem nőnek meg nagyra, ezek ilyen egész kicsik, és akkor ezeket folytják vízbe, aztán kinyerik belőlük ezt a belső kékszínű
folyadékot. Az életvizét.
És ugye akkor ő nem mérlege, vagy ez én szerintem annyira nem mérlege, annak ellenére nincs túl sok választása, de elmondhatta volna, hogy gyereket vár. És lényegében nem tudom, mennyire saját döntés, mennyire tudatos ez a döntés, vagy mennyire sodródott, de hogy lényegében csinált egy ilyen kis fura gyereket, ezt az Aliát, aki ugye hiába kisgyerek, folyton felnőtt dolgokkal foglalkozik, és ez nyilván a közösség is nehezen emészti meg.
Jobban. Mindig emlékeztet a Claudiára az interjú a vámpírralban, az a gyerektestben felnőtt lélek, és pont azzal foglalkoztunk a múltkor, tehát hogy ez annyira vitte tovább ezt. Én ugyok, vagy én megértem, hogy Jessica miért nem mondta, hogy terhes, tekintve, hogyha nem vállalja azt, hogy tisztelendő anya lesz, akkor őt kinyírják. Így lehet, hogy azzal számolt, hogy ez el fog vetélni. Ez megtörténhet. Mint kiderült, azt mondták, hogy ha fiú lett volna, akkor valószínűleg az nem bírja ki. A filmben ezt, és hogy volt, picit ott is mondta, ott magára mondta Jessica Paulnak, hogy vagy egy férfi ne bírná ki ezt a sok fájdalmat, amit most én kapni fogok. Itt a magzatra mondták, hogy ha ez fiú lett volna, akkor valószínűleg nem marad életben. Alia egy fura teremtmény lett. De érdekes is szerintem pont ettől ez a történet, hogy vannak olyan dolgok, amik sose történnének meg, vagy sose történhetnének meg, úgymond, a valóságunkban. És például Alia is ez, hogy egy 4 éves gyerek hogy fogja kinyírni a nagypapáját egy kis döféssel, vagy vágással.
Hát de hát ez méreg volt. Az, én azt nem
tudom, de hogy...
Szerintem sokkal furább volt az, hogy ő egy sereget vezetett. Vagy egy...
Ja, igaz. Paul Hugal van a támadó csapatok élén, és Paul, meg ő megy és nyírja ki a hadifolyókat, mert tudja, hogy a halál jobb, mint a nem tudom, és így Paul ezt tök természetesen között, hogy hol van Hugot Paul között, hát a kivégző osztaggal, és... Paul, van Alia. Én nem úgy bírtam azt a karaktert.
Hát nem, szerintem... nem olyan mély még az a karakter, de érdekes.
De fűszere volt ennek a fűszergazdag világnak.
Az biztos. Szerintem ugye itt Chani és Paul kapcsolat azért nem volt olyan nagyon bontott, meg ugye sokszor volt az, hogy ugye Chani délen volt az asszonyokkal, Paul meg ugye ott maradt a magban, hogy harcoljon, meg dolgozzanak a haditerveken, és ugye nekik lett egy közös gyerekük is, második Létó, ami ugye egyszer csak megtörtént, egyszer csak lett az a gyerek, de én szerintem az nagyon korai volt, ez ilyen abszolút olyan, mintha ilyen, tehát összeállt két tini, és nem védekeztek, és összejött egy gyerek, de hogy úgy, mint szülők, ők szerintem nagyon diszfunkcionálisak voltak, hiszen egyik se volt soha ott, ahol a gyerek, meg ugye folyton harcoltak, szóval, hogy nem tudom, hogy... De Jessica ezt elmagyarázhatta volna, hogy ezért nem árt vigyázni.
De nem tudnak védekezni, nem hiszem, hogy van Fremeneknél védekezési módszer. Bene Gesseritként elnyomhatná magában a magvakat, Paul, de
hát, hogy... nem már szóval, hogy a védekezés az nem csak egy jó... Szóval többféle módon lehet védekezni, vagy meg lehet ezt oldani, nem csak annyival, hogy jaj, nem sikerült. Szóval, hogy na mindegy.
Mara és az életvezetési tanácsok. Én azt gondolom, hogy a fremen kultúrában ez volt a normális, hogy születnek a gyerekek, mint megtudtuk, több
Persze,
nemiség is volt,
normális, a
és ugye
borzalom,
Paul
hogy ott
megörökölte,
megörökölte.
megölte a Jamist, megörökölte annak két fiát asszonyát, akivel tudjuk, hogy nem halt együtt, de azért az, hogy ilyen, attól még ott volt, tehát egy háztartásban élt. Ezek mind együtt éltek. Ebből is érezni ezt a keleti jellegét, hogy ők ilyen, hogy hívják ezt, van az individuális kultúra, ami nyugatra jön, és van a kollektivista. Úgyhogy kollektivista, ért, tényleg ott csapatják egyben. És itt, hogy
borzalom.
Szerintem tök normális volt, hogy lett egy gyerekük. Én nekem működött, sőt, nekem hiányzott a filmből, hogy ez érezzük, hogy ott van egy 2 éves gyerek, akkor eltelt ennyi idő. Én az idővel nagyon, nagyon mortos vagyok a filmek kapcsolatban, hogy ezt nem éreztették.
Igen, azt kell. De ez ugye itt ki is maradt az utód, meg minden, gondolom, már nem fér
Mondjuk
bele.
Nincs szerepe igazán, tehát hogy van és meghal. Nem tudhatjuk persze, hogy van-e valami hozadéka ennek a második kötetre, de hát nem valószínű.
Igen.
Szóval megértem azt a rendezői döntést, hogy akkor most ne kavarjuk itt be még több karakterrel.
Igen. Hát ugye az Aliát se hozták be. Szóval
mondjuk
egy jelenetre látjuk az Anya Taylort, hogy néz.
Szeretlek, bátyám. Snit.
Oké, okay, kösz. És azért elmehetett a premiére. Jó, nem imádom a színésznőt, de nem volt egy nagy erős. Nyilván majd lesz nagyobb szerepe. Biztos, jó lesz.
Végülis annak az volt a szerep, hogy érezzük, hogy egy ilyen vízparton áll, valószínűleg az Arrakiszon van, szóval az Arrakiszon, mire ez a csaj 16-17 éves lesz, már lesz víz. Tehát akart az ott szimbolizálni valamit, csak közben egy olyan vicc volt ez az esnit. Na minden.
Mint a Muad'Dib.
Mint a Muad'Dib. De a Muad'Dib az legalább hozzáadott, hogy van élő világ a sivatagban. És ez egy ilyen kis egér, és látjuk, hogy a nagy felületeken lecsapódik a víz, és így mint a macska mosakszik. Szerintem az beszédes volt.
Ki volt, ki volt.
Én azt szerettem, ne támad azt a snittet.
Jó. Te a könyvben végre mesél nekünk a férgen való utazásról. Mert ugye a filmben állandóan csak azt látni, hogy csapatják ezeken a gigakukacokon, de hogy jól látjuk, hogy Paul aztán hogy megy fel, de hogy ez még azért kérdéseket hagy maga után.
Hogy jön le? Engem végig ez érdekelt közben.
Igen. Ugye azt megtudjuk, hogy ezeket a gyűrűszelvényeket kell nyitva hagyni, szóval odaakasztják be ezeket a kis kampukat, mert akkor a féreg nem megy be a homokba, mert hogy nem kerülhet a szelvény alá.
Ez egy érzékeny, puha rész, és hogy az a homok sérteni neki, tehát ő azt a felszínen tartja, amit amíg ők ezekkel a csákányokkal kinyitják.
Igen, és szerintem tök para, hogy igazából így nem lehet egy szarnapod, vagy semmit így fremenként, mert képzeld el, hogy ja, ma fáradt vagyok, ma nem jól kapaszkodtam föl a kukacra, hát olyan nincsen. Szóval,
akkor így járt el a természet elintézett. Igen, a fremeneknek de amúgy se lehet nagyon rossz napjuk.
Nem nagyon.
Mindig toppon kell lenni. De erre készítette fel Gurney Halleck Pault, hogy nincs olyan hangulat kérdése. Hogy is mondta, hogy a szeretkezéshez kell hangulat, a harc az harc.
Nekem az utolsó parám az az, hogy igazából a végére kiderül Paul számára, nyilván nekünk is, hogy itt igazából már nem számít, hogy Paul éle vagy hal-e a végén, hanem akkor is ez a szent háború, ez elindul. Ha a nevében vagy vele, az már itt részletkérdés. Itt már annyira be vannak izzítva az emberek, annyira él ez az egész Lissanágáib, hogy ez már egy önműködő gépezet lett neki. Itt igazából már nincs hatalma olyan.
Igen, ez már nagyobb, mint egy ember. Ez már nagyobb, túlnőtt Pólon. Még ott a homokférekhez ezt akartam mondani, hogy igazából akkor mondjuk el, tehát a könyvben úgy van, hogy úgy szállnak le, engem ez végigforlalkoztatott a filmben. Oké, nagyon menő, de hogy száz le? És a könyvben sem magyarázza túl, de úgy van ugye, hogy elvileg, ha ők elkezdik kiakaszgatni ezeket a kampókat, elkezdik kiakaszgatni ezeket a kampókat, akkor a féreg elkezd forogni, hogy megy be a földbe. És nyilván minden közelebb kerülnek, annál könnyebb róla lejönni, bár az egy nagy sebessége halad, de ők így végül is az oldalán így lecsúszannak, megugrálnak részben ilyen kampók segítségével, tehát hogy így ezért neki kell futni, mint a vonatnak körülbelül, de hogy így elvileg így szállnak le. Én akkor is azt érzem, hogy ez simán besodornám őket a homokba, de ezt hajlandó vagyok elengedni, mert olyan komplex ez az egész, hogy ennyi engedményt adok Franknek. Ezt nem érzhetezi. De igen, ott tartunk, hogy Paultól már nagyobb ez. Igen, ez a lázadás, ez most már megy, ez itt már változás lesz az impériumban, az Arrakiszon főként, szóval mindegy, Paul. Ha meghal, akkor ő lesz a mártír, akiért, akinek az emlékéért harcolunk, mert itt halt meg a Lissanágáib. Ha pedig nem, akkor meg minden hőstetteit majd trubadúrok éneklik meg. Meg azt is mondta, hogy, hiszem, hogy nem tudom, hogy itt meghalt X szárdokár, de hogy majd úgy lesz, hogy én egy emberként 20 szárdokárt megöltem. Az én utolsó parám a szerencsétlen Irulánhoz kapcsolódik, aki Kicsit áldozat valahol.
Olyan mindenki áldozat.
Mindenki áldozat, mindenki áldozat. De ugye megtudjuk, hogy Irulan Bene Gesserit képzést kapott lány, és egész életében arra készült, hogy egyébként ő megfelelő feleség legyen egy vezetőnek. Szóval ő úgy van vele, hogy egy hú, hát a Paul el akar venni feleségül, akkor Paul elvesz feleségül. De hát nyilván a Chani egy kicsit nem durcizik, meg tudja ő a helyét, meg sosem érezte, hogy ő egy hercegnek lenne a párja, ő Uszulnak a párja a Siege-ben. De Jessica, mint tapasztalt hercegi ágyas, közli a leendőbeli hercegi ágyassal, hogy hát nem baj, mi vagyunk azok a nők, akikre úgy fog emlékezni a történelem, hogy minket szeretett ez a nagy vezető, a másik csak névben lesz hercegnő, és különben is az Irulannak úgy tűnik vannak írói ambíciója, úgyhogy majd kibírja és kiéli magát abban, ha majd nem kap szeretetet, akkor az írásban talál megnyugvást is. Mekkora fasság már ez, már bocsánat, soha egy kedves szó érintés semmi nem fog érni, de majd ír úgy, hogy kibírja.
Én ennél a mondatnál nyugodtam meg. Engem megnyugtatott ez az info. Igen, mert én a Csani és a polpárosát...
Leszarom Csani és polpárosát!
Leszarálom. Mit érdekel ez az Irulán hercegnő? A kis ujjával nem nyúlhat a polhoz, mert mérges leszek. Nagyon helyes, hogy semmit nem fog kapni. Hát nem kell. Amikor van egy szerelmed, és utána összeházasodik mással, és hozzányúl, hát ez nem működik. Ez egy rendes kapcsolat, ahol monogámia van köztük. Kész pont.
Én ezt értem, de ezt... A hercegnőt bele fogják kényszeríteni ebbe a házasságba.
Így jár, örüljön neki. Hozzámehetett volna a fejdrautához is, aki meg késekkel kínozgatja. Örüljön neki, ez még mindig jobb sors.
Nem tudok mit mondani.
Bocs, de írőn, attól nyugodtam meg, hogy jó, akkor itt nem lesz. Végig azon izgultam, hogy jó, összejönnek a Csanival, itt a szerelme, meg minden is erre jön. Ez a hercegnő, és elviszi a kezéről. És... Ja, nem. Jó.
De amúgy biztos, hogy lesz köztük valami kapcsolat, most nem azt mondom, hogy ő lesz a házastársában.
Hát a házastárs el kell vinni, meg a Csani gyerekeit felnevelheti.
De most én nem arra... Nem arról beszélek, hanem hogy tehát, ugye Irulannak bejegyzései alapján költjük, és hogy olyan dolgokról is beszélt Paul gyerekkora, stb. Amit nem osztasz meg valakivel, csak egy ilyen futó beszélgetést. Na, tehát nem azt mondom, hogy lesz köztük bármilyen testi kapcsolat, lehet, de szellemi...
Lehet, hogy megbízza, hogy írja meg a könyvét.
Biztos. Tehát, hogy azon valami kontakt lesz, jó, hát nem házastársi.
Lehet, hogy barátok lesznek, vagy nem tudom.
Mara, milyen dinamikus vagy ma. De végére, ilyenkor már ásítozni szoktál, elveszted az energiát, amint kiejtettem azt, hogy Irulan és szerencsétlen egy mondatban, üvölteni kezdtél. Kitűnő, kihoztuk morából az állatot, ez a gomdzsebárt, ezt nem mentél volna át. Hát ennyi a para, nagyon sok para van, és még lehetne sorolni, de nagy vonalakban ez. Kérdezünk, és válaszolunk.
Ahol saját magunkat kérdezzük. Ha már beszéltünk a mesterekről és arról, hogy hogyan szállnak le, akkor szerinted hogy szállnak fel egy egész csapatnyian, hordszékkel egy ilyen mesterre?
Hát ezen nagyon sokat gondolkodtam, és nem találtam rá választ. De arra tippelek, hát egy, hogy be tudják nagyon jól lassítani valahogy a mestert. Dobol, mert volt is, hogy valamire mondta, hogy nem tudom, hova kéne menni, de az 20 dobolónyi útra van. Szóval én arra gondoltam, hogy úgy lehet irányítani, hogy előre megbeszéljük, hogy hol helyeznek le a dobolókat, és akkor arra megy. Részben lehet irányítani a csekkányokkal, sem tudom megjegyezni azt a nevet. Mit szoktunk mondani rá?
Kampót.
Kampó! Ez a szó nem jut eszembe. Szóval részben tudják a kampókkal irányítani, részben meg dobolókkal, én azt gondolom. És lehet, hogy akkor tudnak rá felcuccolni, amikor éppen megállott üvölteni egy dobolónál.
Azt mondja, hogy...
És akkor addig felcuccolnak. Ahhoz, hogy azzal felugorjanak, vagy gyorsan felszállnak, ahhoz mindenképpen be kell lassítani. Tehát ezt nem lehet, csak úgy ráugrunk. Az én kérdésem, hogy szerinted Jessica jó anya-e?
Nem. Hát nehéz kérdés, ha azt veszük jó anyának, aki arra nevel, hogy életbe maradj, és megálljad a helyed mindenhol, igen, akkor jó anya. Ha azt veszük alapul, hogy mennyi szeretetet és érzelmet ad neked, akkor nem érzem annyira erősnek. Abban nem volt túl jó.
Szerintem az ő összes érzelme létóra ment el.
Igen.
Ami neki volt, az mind a férje? Párja.
A szerelme. Szerinted a későbbiekben hogy hat még a mester mérge aliára? Lesz még valami a tarsójába?
Mint azon kívül, hogy egy ultrapara kislány, aki felnőtt tudással és emlékekkel rendelkezik, és egy kegyetlen gyilkos is egyben. Hát remélem más nem lesz meg. Szerintem ez mindenfajta szuper mentáti képességet adott neki. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezeket a képességeket csak használni fogja a későbbiekben, de több már nem lesz. Én nagyon jó stratégosznak hiszem amúgy. Szerintem én nagyon ügyesen átletje dolgokat ettől, hogy amúgy az összes tudás az övé magzott korától kezdve, ami egyébként nagy tehernek is tűnik.
A gyerekkora sose volt például. Hogyha Polnak nem voltak játszótársai,
és mindenki fél tőle. Ugye Polnak nem voltak játszótársai, de Ariannak már gyerekkora se volt. Ez az Atreides ivadékok sorsa. Szerinted a Fremenek használták ki Polt, vagy Pol használta ki a Fremeneket?
Szerintem amúgy kölcsönös volt, hiszen Polnak szüksége volt a bosszúhoz a Fremenekre, a Fremeneknek pedig szükségük volt arra, hogy kilépjenek a kőbarlangjaikból.
Tehát ez egy kiegyenlített kapcsolat, egy szimbiózis.
Szerintem igen. Szerinted hogy tisztálkodtak a Fremenek?
Nagyon jó kérdés, nem vízzel. Tehát ebbe szinte biztos vagyok. Mondjuk egy rituális fürdőt el tudnék képzelni, kevés víz, sok Fremen, bár higiénikusnak nem hangzik végül is. Nem nagyon izzadtak, mert mindent a cirkoruha nyelt el, bár akik nem voltak cirkoruhában, mert nem harcoltak, hanem ott voltak a szietségben.
Igen, ez ott el is, ő mondja is, hogy ilyen mosdatlan testszagok vannak.
Igen, a melegben. Nem is nagyon, de azt sem tudom, mit ettek egyébként. Jó, magyaráztak valamit, hogy...
Ilyen húsgolyókat valami madárból, de igen.
Valami madár, főszerben. Igen.
Nem hangzik elég tápláléknak.
Hát nincs elég. Szerinted Paul elhitte magáról, hogy ő a Lissanágaibb, vagy csak ez volt az egyetlen járható út? Az egy dolog, hogy utána belejött a dologba, de hogy az elején.
Szerintem ez volt a járható út.
Mert olyan bizonytalan volt mindig, olyan...
Persze, mert hogy ez egy nagy szerepvállalás, és igazából stimmeltek a feltételek, meg erős lett, de hogy igazából ez ilyen képlékeny volt. Lehet, hogy ha eljön a Kvizác Hadera, és ő lesz itt a Lissanágaibb, akkor még durvább, még nagyobb hatalma lesz. Ki tudja, lehet, hogy sose jött volna el ide. Itt az elég sok mindennek kell egyeznie, hogy létrejöjjenek a feltételek, úgyhogy...
De még a csillagoknak is úgy kell állnia.
Hát igen. Úgyhogy ez igazából mindegy volt. Ő herceg volt, ő vezető volt, ő vezetni akart, szóval igazából az részlet. Van egy nagyon fontos kérdésem. Ugye az elején azt mondja, ugye felveszik a cirkóruhát, majd azt írja a szöveg, vagy azt mondja Paul, hogy amikor levette a cirkóruhát, akkor csak egy nadrág volt rajta. Ez amikor Jamis-szal harcol. Uh-huh. Akkor szerinted hogy dolgozta fel a vizeletet és a székletet a ruha, ha volt ring rajta plusz egy nadrág?
Hát attól annak a nedvessége valószínűleg belemegy, csak pisis lesz a nadrág. A nedvesség benne van, de igen, valóban a cirkóruhákban mindent bele, mert nem fogják levenni a sivatag közepén. Szerintem nincs helye a nadrágnak a cirkóruha alatt. Az, igen, én ezt gondolom. Valószínűleg bekavar valamennyit. Bár ha 100 000 pamutból van, akkor csak egy szűrő.
Utolsó kérdés, megmernél-e lovagolni egy úgynevezett mestert?
Én szerintem ezt az élményt kihagynám. Lehet, hogy nem vagyok elég kalandvágyó, elismerem, de ez kicsit olyannak tűnik, mint Létó apjának bika viadala, hogy ha nem csinál semmit, akkor meghalsz. Ugye, ha már ez az adott akció elkezdődik. Szóval itt annyira tudatosnak kell lenni, és annyira minden percben véged lehet, hogy ez nem nekem való. Na, és te?
Attól függ, ha most kéne, akkor nem. Köszönöm.
Most? Este.
Most azonnal így 6-kor várnának rám, mondjuk, akkor ugorjak föl, akkor nem, biztos. De nem tudom, ha ott lennék, és már évek óta gyakorolgatnék, akkor hát akkor lehet. De franc tudja, elég nagynak tűnt, elég hegyes fogakkal. Nem, valószínűleg nem. Lehet, hogy kipróbálnék egy kisebbe. Nekem szóval egy kis homokmedencébe. Az a kis 2 méteres.
Hát minden esetre, kedves hallgatóink, ti írjátok meg nekünk, hogy ti meglovagolnátok egy homokférget, vagy sem. Mi lett volna, ha?
Feltételezések és rajongói elméletek hada.
Mi lenne, ha döntened kéne, mi lennél, mentát vagy Bene Gesserit?
Ez nehéz kérdés. Szerintem Bene Gesserit, mert úgy láttam, hogy a mentátoknak ez a logikus gondolkodás ez teljesen elveszi az érzelmi alapú döntések lehetőségét, és bizony abból azért elég sok van, és azokat nem mérlegelik, meg... Hát, hogy ennek a logikus gondolkodásnak is megvan a hátránya, és Bene Gesseritként talán több mindenbe belelátok, több képességetől kell sajátítani, sokkal önállóbb lehetek, sokkal életképesebb lehetek. Nem vagyok más.
És amellett, hogy amúgy tudatosnak kellene, de azért néha vannak jó percek mentetként, meg minden olyan száraznak tűnik.
Igen, igen, úgyhogy Úgyhogy nem kérem a logikus gondolkodást. Szeretem a logikátlant. Mi lett volna, ha nem ölik meg Leto Atreides-t, szerinted?
Ez egy jó kérdés. Hát akkor nyilvánvalóan az Atreides család továbbra is termeli a fűszert, az Arrakiszon. Az a kérdés, hogy képesek-e tartani a kvótát, tehát képesek annyit termelni, amely igény van rá. De én azt gondolom, hogy amúgy, ha a császár nem félt volna attól, hogy Leto annyira nagyra tör, és annyira sok hű embere van, hogy netán, és az a segítségével akár katonaságot is képez, és így hatalmat tör, a Harkonnenek akkor is bedurciznek attól, hogy amúgy milyen volt az Arrakis 80 évig, és tehát szerintem, ha nem a császár, akkor a maguk a Harkonnenek léptek volna fel ellene valamikor. Valószínűleg ez, ahogy volt, elkerülhetetlen volt. Úgyhogy szerintem Létónak tényleg meg volt írva a sors előre. Sajnos. Szerinted?
Ez valószínűleg előbb-utóbb valaki megölte volna. Csak akkor ugye Paul és Jessica is védtelenebb talán. Hát,
nehézkedés.
Ugye a császár meg akart öletni, szóval, hogy innentől fogva már nem volt túl sok lehetőség.
Igen, mivel ő az úr az impériumban. Még. Értékeljünk. A három kategória közül, polcra vele, könyvtár vagy e-könyv, számodra melyikbe tartozik ez a mű?
Polcra vele. Azt nem mondom, hogy ebben az évben újra fogom olvasni, de szerintem még életembe szeretném.
Egyetértek, szerintem is tipikus polcra való könyv, ami úgy, ha nem olvastad, akkor még vár rád, ha olvastad, akkor is vár rád.
Ha olvastad, de félbehagytad, vagy akkor valahol, akkor adj neki majd esélyt, csak talán igen, később, mert ehhez kell a jó helyen, jó időben. Igen. Abszolút. Ez nem az, ami gördülékeny. Erre időt kell tenni.
Igen. Bele kell tenni az energiát az olvasásba. De jó buli, és egy tök új világot mutat. Szerintem alapű a polcon a helye. Ha kérdésed van, vagy szeretnél megosztani velünk valamit, akkor írj nekünk a szellemeslányok@gmail.com-ra.
Lájkold a Facebook és Insta oldalunkat, ahol további könyves érdekességeket találsz.
Illetve elindult a Szellemes Lányok Ultra Titkos Könyvklub a Facebookon, csatlakozz!
Ha nem tudsz betelni velünk, akkor a TikTokon Szellemes Lányok néven is megtalálhatsz minket.
Ha tetszett a rész, oszd meg a barátaiddal.
Ha folyamatosan szeretnél támogatni minket extra tartalmakért cserébe, akkor azt a patreon.com/szellemeslányokpodcast oldalon megteheted.
Ha alkalmattán szeretnél támogatni, akkor hívj meg minket egy virtuális kávéra Coffin, ami lendületet ad az újabb könyvek elolvasásához.
És természetesen ma is a Spirit and Home gyertyáit égettük az adás közben. Legközelebb a Szent Johanna Gimi harmadik részéről lesz szó, tarts velünk!
2 hét múlva jövünk, addig is dobjál mindent, és kezdj el olvasni.
Elég éles váltás lesz a Szent Johanna Gimi, de...